Hallo.
Hello,
Hello.
hello. This is not what you think it is, because this is not an interview. My name is Gunn Elisabeth Birkeland, and I am Secretary General at the Norwegian Academy of Science and Letters. And we are contacting you because the Academy has decided to award the Abel Prize for 2021 to you and to Arvi Vidgerson. And the main reason is that you get the prize for your foundational contributions to theoretical computer science and discrete mathematics, and your leading role in shaping them into central fields of modern mathematics.
Oh,
so, congratulations.
Thank you. Thank you. I'm not dressed properly for this kind of situation, but thank you very much.
Oh, Gombapresszó támogatója a kitari.hu.
Jó estét, vagyis hát jó délutánt kívánok mindenkinek. Ezen a mondhatnám, hogy napsütötte, egyébként süt a nap. Ugyanakkor hólepte szép időpontban. Péntek délután 4 óra van. Kikérem magunknak, annak a hallgatónak a beírását, aki azt mondta, hogy sosem kezdünk 4-kor, mindig 4:00 0:00 kezdődik a Gombapresszó élőadás felvétele, melyet aztán természetesen podcaston is meghallgathatnak azok, akik lusták feliratkozni a Gombapresszó, illetve az MR4 rádió adó mixeler csatornájára. Kitaláltátok, hogy nem az van, hogy Tibinek gondosan Damillal bevartam a száját, és itt ül mellettem némán, hanem mi történt? Hanem az történt, ugye az volt a nagy mestertervünk, hogy szerzünk egy USB mikrofont erre a szép péntek délutára, és most már úgy veszük föl az adást, nehogy kimaradjon egyetlen egy adás is, mert gondolom akkor mindenki a kardjába dőlne. Futkosnának az emberek az utcán egymás fejét fogva. Sikerült is megállapodni a mi nagyszerű szponzorunkkal, a Kitarival, hogy küld nekünk egy nagyszerű mikrofont, el is küldte nekünk, és tegnap kellett volna megérkeznie. Nem érkezett meg tegnap, sőt, eddig ma sem érkezett meg, sőt, nem tudok felmenni a GLS-nek a honlapjára, mert nem enged bejelentkezni, hogy mégis hol a bánatos, loboncos hangyák vérveres hajába kevereg a mi nagyszerű mikrofonunk, ami 3 nappal ezelőtt fel lett adva Csehországban. Ha valaki látta, akkor szóljon már, hogy ide kell hozni. Úgyhogy a következő van. A mai pénteket kifogjuk húzni. Már is ment a hangom, mi lesz itt később? A mai pénteket kifogjuk húzni, úgyhogy én egyedül celebrálom innen a stúdióban az adást. Mondanám azt, hogy bírom Tibi határozott ígéretét, hogy be fog telefonálni, de azt nem bírom. Hanem csak az volt, hogy írtam neki 1/2 órával ezelőtt, vagyis hát már tegnap megbeszéltük, hogy be fog telefonálni, de 1/2 órával ezelőtt írtam neki, hogy Tibi, akkor 4-kor kezdünk, ugye betelefonálsz. Megnézte, elolvasta, amit írtam, nem válaszolt. Én ezt most igennek veszem. Úgyhogy bármelyik pillanatban várhatjuk Tibit, hogy beszámoljon arról, hogy többek között mi újság a védettségével. Mert Tibi ugye most már lassan 2. hete megkapta a AstraZeneca első oltását, és azzal hitegetik, hogy 70%-os védelmet fog élvezni jövő kedden már. Úgyhogy arra gond... Ej, gyerekek, megjött Tibi. Állj pillanat, Tibi, várjál már egy kicsit az Isten szerelmére. Ha, halló, figyelem, ki az?
Halló, hát jó napot kívánok. Köszöntöm a kedves hallgatókat, minden egyes kedves hallgatót köszöntök, aki most tűkönül és hallgatja a Gombapresszót.
Megmondjam, hogy milyen a hangod, Tibi? Olyan a hangod, mint egy 68%-os védelmet élvező ember hangja.
Hát most már 70 fölött vagyok.
Micsoda? Hát azt mondtad, mondtad 2 hét kell.
Igen.
Hát de még nincs
de a két hét azt már 80, azt hiszem.
Nem.
A jövő héten kedden
70-et,
lesz meg a 2 hét.
70-et mondtál, Tibi.
Vagy 70-et mondtam.
Tönts már ja, az Isten szerelmére, mi kivesznek az adásból.
90.
Az anyád szentségét.
Úgy tudom igazolni magam mindenfélével, hogy csak na.
De figyelj már, Tibi, és próbálkoztál, hogy vírusokat tömködsz mindenféle testnyílásodba, hogy lássad, hogy mekkora a védelmed?
Nem, úgy vagyok vele, hogy úgy érezném, hogy ha most még összeszednék, tehát amíg nem élvezem ezt a megfelelő védettséget, és most szednék össze valamit, akkor iszonyatosan ideges lennék, ezért aztán. Hát visszahúzódtam csigaházamba, csendes magányomba, és hát így töltöm a napjaimat.
Visszahúzódtam csigaházadba. Elmegyek hozzá, Tibi, kirántalak téged, vagy nem tudom, a csigával mit szoktak csinálni, és föltállalak téged a csigatálaló készletekben.
Énekelned kell, hogy csigabiga gyereki, meg ilyesmi.
Tibi, figyelj már, jól érzékelem-e, hogy a virgonc hangod azt jelzi, hogy jó kedvedben találtalak most éppen?
Most, hogy elkezdtem hallgatni az adást, jobb kedvem lett. Egy kicsit ilyen, nem tudom, ma ilyen nem volt annyira jó napom.
Ajjaj, biztos azért esett a hó.
A hó az gyönyörű volt. Az annyira szép volt. Mondjuk az...
Voltál már szánkózni, vagy még csak most mész adás után?
Hát úgy van, hogy hát nem mehetek.
Ja, még nem mehetsz ki, persze, mert meg kell várni, még 70%-os mérettséged lesz.
Most nem mehetek szánkózni.
Tibi, a szánkózás, nem tudom, akár ezek szerintem már Tibi 50 éve nem szánkóztál. A szánkózás az nem azt jelenti, hogy leviszed a szánkódat, megnyalod alaposan, majd oda jönnek pajtársaid, és ők is végignyalják a szánt, és ezt csináljátok egy órán keresztül, hanem ráülsz a szánkódra, és lecsúszol a hegyről.
Ehhez nincs is szánkom. Egyébként jut eszembe.
Gondoltam, majd hozok neked. Na, Tibi, mi újság? Mi, úgy is kérdezhetném, hogy mizu?
Hát, már várom a jövő pénteket, mert akkor elméletileg jövő pénteken már akkor élőbe tudunk.
Élőben, Tibi, az teljesen csinálni, biztos.
Ugye?
Na jó, de mi van, veled, azt mondjad már.
Én velem igazándiból, hát olyan sok minden nem történt. Rengeteg dolog van, ami, hát van egy, ugye ért nem csak engem, de mindenkit, és ugye erről remélhetőleg ma bővebben is lesz szó.
Ajaj.
Ugye a héten egy nagy-nagy öröm.
Ja, igen, igen, igen.
Ez egész magyar társadalmat.
Jó, figyelj, megkapod a lehetőséget, hogy te mondd el, hogy miről van szó.
Ugye mindannyian tudjuk, hogy Lovász László megkapta az Abel díjat. Amit egyéb, vagy Abel, de hát nem tudom, hogy mondják.
Vagy Abel,
nem tudom. Ami hát ugye azt kell róla tudni, hogy ez a matematikusoknak a Nobel-díja.
Én is így hívom. Aztán majd meglátjuk, mert az adás második felében egy előre felvett interjút fogtok hallani nagyszerű hallgatónkkal, Gilice Bálinttal, aki egyébként a Magyar Tudományos Akadémia sajtóosztályán, vagy nem tudom, hogy hívják, dolgozik. És hát nem azt mondom, hogy jelentős szerepe van abban, hogy Lovász László megkapta ezt a nagyszerű díjat, de az átadásában, vagyis hát az a körüli ceremóniában neki elévülhetetlen szerepe volt. De ezt majd elmesélni.
Annyira irigylem, hogy basszus.
Ugye?
Igen. Ezek a szép dolgok egyébként. Na mindegy, tehát, hogy ugye ennek mindannyian nagyon-nagyon örülünk. Én láttam azt a, hát nem is tudom, 1 perc 20 másodperces kis videót.
Remélem, hogy mindenki látta. Nagyon remélem, hogy mindenki látta.
Hogy amin ugye hát megmutatkozik, hogy ugye Lovász László mennyire meg volt hatodva, amikor megkapta vagy megtudta, hogy őt jelölték, ő kapta meg ezt a díjat.
Na jó, de erről majd beszélünk.
De majd
Bálinttal abban az interjúban.
Bálinttal fogtuk, igen. Én utána néztem Abelnek egy kicsit.
Egy kicsit nézzünk utána.
Ugye ő egy svéd matematikus, vagy norvég?
Norvég volt az, Tibi, mert én is svédnek gondoltam, de kijavított engem.
Norvég, igen. Mert egy kis szigeten született.
Igen.
És hát megpróbáltam utána nézni a munkásságának. Egyrészt az ő munkássága sajnos nagyon kicsinyke. Mert hogy ő sajnos nagyon korán meghalt, ő 27 évesen halt meg, azt hiszem, vagy 20, igen, 27.
Ó, hát Tibi, azért volt a matematika történetében olyan nagyszerű alkotó ember, aki 20 éves korában halt meg, és mégis jelentőset alkotott.
Igen, hát ez is jelentőset alkotott, tehát hogy nem erről van szó. Próbáltam utána nézni, hogy miket alkotott, és gondoltam, hogy majd beszámolok róla. Utána néztem, de nem értem.
Ez a baj. Erről is fogunk majd Bálinttal beszélni.
Annyira ne. Tehát, hogy oké, hogy X meg X meg X, az egyenlő 3X, tehát azt hiszem idáig jutottam el abba a tudományákba, amit Abel művelt, de hogy az, hogy mi az Abellen ma, az kész. Tehát ott meg már végképp megadtam magam. De így voltam egyébként a gráfelmélettel is. Annó.
Meddig jutottál?
Hát, addig. A csúcsok élek megvoltak.
A pont-pont veszőcskéig jutottál te is?
Körülbelül. Nem, mert azt hittem, egyrészt én teljesen más gondoltam a gráfelméletről akkor, amikor elkezdtem foglalkozni, és aztán azt hittem, hogy az én szakmámban ez majd ez nekem majd hasznos lesz az én tevékenységem, majd azt kiderült, hogy...
Mert félreolvastad, Tibi, mert biztos grófnak olvastad a gráfot, nem?
Nem, mert tudtam, tehát van az én szakmámban olyan rész, ahol csúcsok meg élek vannak, meg ezeknek a kapcsolatai, de aztán rájöttem, hogy nem.
Az nem gráf, Tibi.
Teljesen másra gondolom.
Az nem az. Az sajnos nem az. Figyelme, és ez az Abel nevű ember mikor élt?
Ő 1802-ben született, és 1829-ben már meg is halt.
Ó, tényleg, szegény.
Tuberkulózisban.
Ó, de és végig a szigeten élt?
Nem, ugye elment tanulni, és aztán dolgozott két évet, vagy hármat. Aha. A világ különböző nagy egyetemein, aztán visszament docensnek Norvégiába.
Figyelj már, és szerinted...
De hogy volt, azt hiszem, hát olasz, és Franciaországban volt, de most ezt így már fejből nem tudnám.
Ezzel egyébként már tele van a... Nem mondok nemi szervet. A hócipőm azzal, hogy minden nyomorgó, tudós ember az élete első szakaszában bejárta az egész világot. Rómába, hát, Párizsba, igen, mindenhol voltak. Egyszer ennek utána kéne járnunk, Tibi, hogy ezek hogy csinálták. Tehát, hogy én nem tudok eljutni Bécsig. Hogy ezek az emberek, akik egyik napról a másikra éltek, hogy? Vagy mi? Nem értem.
Hát úgy csinálták egyrészt, hogy ugye ők nagyon híresek voltak. Nem, nagyon okosak voltak. De. És ugye a nagyon okos emberből azért akkor se úgy volt, hogy barom sok van. Tehát, hogy azért ott az egy ritka állatfaj volt már akkor is.
És meghívták őket ide-oda?
És akkor a nagyon okos embereket általában az akkori uralkodó osztály azért megbecsülte, többé kevésbé.
És szponzorálta őket.
És akkor ő, az a mecenatúra.
Hát Tibi,
volt akkoriban, az,
majd mondok egy ellenpéldát jövő pénteken, amikor végre ide eszik már a fene téged, mert egy nagyon komoly Petőfi egy órát fogok ide rittyenteni. És Petőfit, hát ha szponzorálta is egyszer-kétszer néha egy-egy tehetősebb ember, azért az ő élete, mely szintén nem volt hosszú, az nem azzal telt, hogy vissza kell utasítani a különböző mecénásokat, majd, hogy hát figyelj már, tele vagyok mecénással, hagyjál ma.
Jó, de Petőfi nem volt okos.
Erről azért majd beszélek, egyébként tényleg nem. Spoiler veszély, aki nem akarja tudni, az most ne hallgassa meg, Petőfi nem volt okos. Ezzel szemben rengeteg rossz tulajdonsága volt, de erről majd jövő héten beszélünk. Figyelj, Tibi, erről fogok veled akkor jövő héten beszélgetni. Általában csak, hogy fel tudják készülni. Lélekben, igen, és egyébként meg tudásanyagban is. Mindenképpen a március 15-éről, nem tudom, miért raktam elé a név előtt, tehát március 15-éről szeretnék veled beszélni, mert most több emberrel hatalmas konfliktusba kerültem, miszerint miért nem jelent nekik a világos semmit március 15-e az ő lelkükben, és ezt veled mindenképpen meg szeretném beszélni. Egyrészt, hogy neked mit jelent, ha jelent valamit, mit jelent, ha nem jelent semmit, akkor meg hogy lehetsz ekkora utolsó senki házi bitangember, ki most, ha kell halni, nem mer?
Kinek drágább rongy élete, ugye, mint a hazabecsülete.
Jaj, hagyjál már, most vitogtatod, hogy tudtam még két sort. Majd erről is beszélek. Meg hogy Petőfi Sándor hogy kurva anyázott az egyik versében. Na jó, de mindegy, nem akarok én mindenfélét elmondani előre. Valamint Tibi, két magyar, hát nem akarok mindent elmondani, mert az emberek utána néznek, és többet fognak tudni adás közben, mint mi. Az meg ugye nem kívánatos az adás dramaturgia szempontjából, hogy de van két ember, akinek egy olyan felfedezés, két magyar ember, két magyar fiatal ember, akinek olyan felfedezés van a birtokában, mellyel megmentik a földgolyót. Tibi, nem túlzok. Tudod, hogy szoktam a túlzás eszközével élni?
Igen.
Most nem ezt teszem. Izgulsz?
Most már igen.
Na jó van.
Most már igen.
Jó, meg...
Bennem is volt egy ilyen készletés.
Hogy majd egyszer mi ketten megmentjük a földet?
Igen, tehát megmentjük a földgolyót.
Tibi, egyébként mi pontosan azt csináljuk, hogy megmentjük a földgolyót, csak nagyon pici lépésekben.
Igen, hát mondjuk jó, nem szabad.
Figyelj, Tibi, ha nincsen valami nagy relevatív, vagy reveláns, releváns, most mondtam jól egyébként, dolog, amit még szeretném mindenképpen rákötni az orrunkra, akkor én azt mondom, hogy egy kicsit elbúcsúzom tőled, jó, egy hétre.
Jó.
Jó, mert hogy a mai adás semmiképpen nem szeretném a semmivel nyújtani 3 órásra, és van egy 50 perces interjú még, amit bele kell szúzakolni a mai adásba.
Jó. Mennyit csúszik a telefon és az adás?
Épp annyira, hogy baromira zavarjam.
Aha. Jó, ugye most lehalkított.
Nagyon jó, nagyon profi vagy, Tibi.
De a pálintot meg mindenképpen meg akarom hallgatni.
Figyelj, Tibi.
Nagyon-nagyon kíváncsi.
Te műsorvezetőnek is kiváló vagy, de betelefonálónak sem vagy utolsó.
Hát, igyekszem.
Hát, Tibike, figyelj, ölellek, csókollak. virtuálisan még egy hétig, de hogyha a jövő pénteken belépsz, akkor rögtön nekifutásból a nyakadba ugrak. Jó lesz úgy?
Nem, tehát én mindenkinek megnyitottam.
Figyelj már, Tibi, hogy... de tényleg nem akarod azt, hogy mikor megállsz az nem is, nem, mikor följössz a lépcsőn, fellépsz az utolsó lépcsőfokon, én várlak téged itt a nyitott ajtónál, és akkor nekifutásból felugrok a nyakadba, szorosan megölelem, te meg fogsz, és pöröksz velem néhány kört.
Hát, nem tudom.
Nem vagy edzésben, mi?
De, mert hogy ezért, tehát a kutyával ezt rendszeresen csináljuk.
Mindig imádom, amikor behozod a társalgásba a kutya témát. Na, Tibi, elköszönök most veled, jó? Ezzel na, a jó tréfával.
Oké, rendben.
Jó,
na, akkor
vigyázz magadra.
Te is. Aztán ja, mikor kapsz oltást?
Nem tombazd meg. Már bocsánat a csúnya szója.
Ja, képzeld el, most kaptam a kedden, kaptam egy levelet a Nemzeti Egészségügyi.
Azt hittem a Nemzeti Dohányboltól.
Nem, a Nemzeti Egészségügyi Központ vagy valami. És
azt mondták, hogy jaj, bocsánat, csak tiszta vizet fecskendeztünk az óriás vállába, Tibor.
Nem, hanem értesített, hogy akkor várjam a háziorvosomnak egy jelentkezését, mert most már nem sokára megkapom az oltásomat, átküldték azt a...
Egészen pontosan júniusban.
Nem, az elsőt.
Ja, most értesítettek, hogy meg fogod
most
kapni
ezzel. Hogy igen, hogy nem sokára megkapom az első oltást, küldték szépen azért, amit én ügyesen kinyomtattam, kitöltöttem, beadtam a házi orvosomnak.
De most akkor, tehát most hány nappal később jött meg az értesítés?
Hát gyakorlatilag pont egy héttel később, mint ahogy.
Figyelj, Tibi, nem örülök neki, hogy ez elhangzott élőadásban, mert így most megint alássuk az embereknek az oltási rendbe vetett hitüket.
Ja, nem kaptam semmit.
Jó, így van. Minden megy az előre eltervezett
minden
úton.
Minden megy az előre eltervezett úton, így van.
Na jó van, Tibi, menjél.
Na jó,
menjél
már
innen.
Megyek már. Na. Hagyjuk már ezt abba.
Na, hello.
Szevasz.
Hello. Ez volt Tibi, és ment már 20 perc. Az anyátok 7 centségit. Néhány szolgálati közleményt fogok elmondani. Egyébként, hogyha tényleg úgy érzitek, hogy valami őrült nagy hülyeséggel be akartok telefonálni, akkor megtehetitek. Mert ugye van egy ilyen telefonszámunk. Figyeljetek.
0630 756 10 73. Gomba presszó, kit elérhetsz ezen a telefonszámon?
Így. És ebben a részben kell betelefonálnotok, erőre szórok, mert a második részben, ha betelefonáltok, akkor ezt nem adom adásba. Hiszen felvételről lesz egy interjú. Na, nézzük. Tehát nem jött meg a mikrofonunk, de később biztos, hogy meg fog jönni. Most a mikrofonról nem beszélek, akkor fogok beszélni, amikor itt lesz a kezemben, mert egy csodálatos darabot sikerült beszereznünk, az anyátok 7 szentségit. Jut eszembe, anyukám is megkapta az első oltást, apukám tegnap megkapta a második oltást, és apukámnak ma van a névnapja. Éljen minden József. Például én is, mert mi az én nevem? Rakusz Tamás, József. A mi családunk minden férfi tagjának József a neve. Nagyapám is József volt, apukám is József, én is József vagyok. Minden Józsefet Isten éltessen. De legelőször apukámat. Szóljatok már rám 8 óra után, hogy hívjam föl, és mondjam el személyesen is neki, mert valószínűleg nem hallgatja a gombapresszót. Mit akartam mondani? Gyerekek, hogy keveredtem le a József naphoz? Ja igen, hogy megkapták. Ja igen, az anyátok. Igen. Na, hogy visszafejtettem? Na, a másik pedig, ugye már mondtam ezt múlt héten is, hogy ami drága mecénásunk, a Kitari, a fejébe vette, hogy mindenképpen szeretné megmérni, hogy van-e bármilyen hatékonyság annak, hogy ő egy éven keresztül a Gombapresszó című podcastban hirdett Magyarországon. Úgyhogy fogunk rendezni egy hónapos felmérést, amikor ha vásároltok majd a Kitarinál, akkor és beírjátok azt a kódot majd, amit megmondok jövő hét pénteken, ez már biztos, hogy jövő hét pénteken megmondom, akkor ők azt fogják gondolni, hogy nézd már, hát érdemes volt. Úgyhogy továbbra is azt kérem, többen jeleztétek, kaptam e-maileket, mindenféle csatornán jöttek értesítések, hogy jaj, de jó, épp akartam venni furulyát, erősítőt, gitárt, nem is tudom, miket mondtak még. és akkor jó, akkor megvárom, de meddig kell várni? Én azt mondom gyerekek, hogy körülbelül egy hetet még azért várjatok, aki nagyon nem bír magával, mert kurva fontos neki még ma este egy furúja, akkor az rendelje meg. De aki tud várni vele egy, másfél hetet, az mindenképpen tegye meg, mert akkor az lesz majd, hogy azt mondják, hogy Csehországban a kerekfejű emberek, hogy az anyátok szentségit, adunk még nektek jó sok pénzt, hogy hirdessétek a mi jó hírnevünket. Egy hallgató kérdezte, hogy ha ő külföldön lakik, és onnan rendel, mert ugye a Kitalinak egyébként nem csak cseh, magyar, szlovák honlapja van, hanem van német, nagyon sokféle van, tényleg nagyon sokféle, hogy az is érvényes legyen, hát ezt is el fogom intézni. Mindent el fogok intézni. Na, menjünk tovább gyorsan, mert tényleg lejár az időnk. Mert még a mai zenével kapcsolatban még el kéne mondanom néhány dolgot, néhány furcsa hangszerről. Azt mondja, hogy a Twitter csatornánk, hát gyerekek, a Twitter csatornánk, azt hiszem egy ember hiány elérte a 700 feliratkozót. Úgyhogy ha szeretnél, tehát a 700-adik te magad szeretnél lenni, akkor nagyon gyorsan iratkozzál föl, ha eddig nem tetted volna meg. Megéri, mert mindenféle információ szinte kizárólag a Twitteren keresztül elérhető, ami nem az adásban hangzik el. Nem tudtam nem észrevenni, hogy az iTunes Store-ban hanyagoljátok a csillagok osztását, meg a szöveges értékeléseket, úgyhogy hozzátok vissza a régi jó szokásotokat, és szórjátok két kézzel, mert annak is örülünk. Aztán múlt héten mondtam, hogy megalakítom a Gombapresszó fókuszcsoportját, melyben mindenki jelentkezhet, és ez lesz az a csoport, ahogy a neve is mutatja, fókuszcsoport, nem úgy, ahogy az egyik jelentkező írta, hogy kontrollcsoport, mert az teljesen más a kontrollcsoport. Ez egy Ez egy fókuszcsoport, mely arra lesz hivatott, hogy rajtuk letesztelek néhány Gombapresszóval kapcsolatos döntést. Tehát részt vehetnek egy tudományos döntés előkészítési folyamatban, melyben rendkívül nagy szerepük lesz. Hát sokan jelentkeztetek. Azt mondom, hogy lányok még jelentkezhetnének, hogy meglegyen a fókuszcsoporton belül a nemek pontos aránya. Jó? Hát előre lányok, előre. Aztán, jaj, Tibitől elfelejtettem megkérdezni, hogy a főzős filmnek elküldte a forrásállományait. De én válaszolok helyette, jó? Nem. És Tibi, mikor fogod elküldeni? Most hétvégén. Én meg azt mondom, jó. Nem olvasok föl leveleket, kaptunk leveleket, de most nem olvasom föl, mert azt szeretném, ha Tibi is itt lenne, és szembesülne vel élőben, hanem nem is beszélek, gyerekek, többet. Erről, amiről eddig beszéltem, mégpedig a szolgálati közlemény. Ja, de még a Patreont akartam be. Ja, igen, persze. Ugye, akik jelentkeztek a fókuszcsoportba, küldtek e-mailt. Egyébként a tomikukac@gombapresszó.hu-ra kell küldeni. Jó lenne, hogyha a subject menübe beírnátok ezt, hogy fókuszcsoport. Jó? Tehát mégiscsak, hogy megkönnyítsétek a dolgomat. Mert számos dolgom van, és mindegyiket színvonalasan szeretném ellátni, úgyhogy ne nehezítsétek a dolgomat az Isten szerelmére. Írjátok ott, hogy fókuszcsoport, és mindenki írja oda az életkorát, lakhelyét, iskolai végzettségét. Jó? Tehát ne kelljen mindenkitől külön e-mailben megkérdezni. Ja, és közületek nagyon sokan, akik jelentkeztek, hát mindenféle csodálatos, szív, melengető, dicsérő szavakkal fejeztétek be a jelentkező e-maileteket. Ezek mindet megsirattam. Tehát amikor elolvastam, mindegyiknél így lövelt ki a szememből a könyv, mutatom, így, mint a rajzfilmekben. És az jutott eszembe, hogy ha ekkora nagy a szerelem, én azt gondolom, hogy azért az az $1 havonta a szeretet nagy kimutatására, az szerintem nem egy túlzás. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, aki ilyen túláradó hatalmas nagy szeretettel viseltetik kedvenc rádióműsora iránt, úgyis, mint a Gombapresszó iránt, akkor a Patreon oldalon azzal az egytől $1 millió. Jó, $1 millió. Majdnem mondtam egy kisebbet, de nem egytől $1 millió tartó sávban elhelyezkedő havi támogatásával még sokkal, de sokkal nagyobb örömet is okozhat nekünk. Szerettem volna ma beszélni, hogyha sikerült volna Tibit legalább online bekapcsolni az adásba, nem csak egy rövid telefonbeszélgetés erejéig, hogy nagy erőkkel dolgozok a Gombapresszó támogatói szokásos, már-már megszokott tavaszi támogatói két hét, két heté, ne. De erről most nem fog beszélni semmit. Nagyon jól alakulnak a dolgok, gyerekek, olyan csodálatos ajándéktárgyak lesznek, hogy magatok alá fogtok kakálni. Nem túlzok, kakálni. Én szóltam előre. Na figyeljetek, mi lesz a mai zene? Nem, ja igen, az adás második felében pedig, ahogy Tibi is elmondta, hogy Lovász László ez a nagyszerű magyar ember, ki nem csak úgy magyar ember, mint az ilyen és hasonló díjakat kapó magyar emberek 99,99%-a, hogy bár Magyarországon született, de aztán fogta a sátorfáját, ellátogatott egy ennél, hát mit mondjak, boldogabb részére a világnak, és ott lett világhírű, ott alkotta meg azt a tudományos eredményt, melyért aztán mindenféle elismerést kapott, Nobel-díjt, meg mindenfélét. Nem, Lovász László egy olyan magyar ember, nagy M. Mi a második ember? Nagy E. Nem jutott eszembe a második szó kezdőbetűje. Aki Magyarországon élte le az életét. Jó, dolgozott itt, ott, amott. De mindig visszatért. Elángoktól ölelt kicsiny országba, és bizony itt érte az a hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy megkapta a matematikusok világának legeslegnagyobb díját. Na hát én ezt már megkönnyeztem, mindenkinek kötelezővé teszem, hogy még talán most zeneszünetben, hogyha eddig nem nézte meg, nézze meg azt a kis videót, melyet Tibi már említett, és amelyet majd említeni fogunk Bálinttal is. Abban az 50 perces beszélgetésben. Erről többet nem fogok mondani, majd még mielőtt elindul a zene, tehát az interjú előtti zene elindul, még majd fogok ezzel kapcsolatban bejátszani egy perces hát bejátszást. Bejátszok egy bejátszást. Bocs. Na de mi lesz a mai zene? Arról mindenképpen szeretnék nektek beszélni. A mai adás zene a Bakha Drakha. Hát, ejtse mindenki, ahogy akarja. Nagyszerű ukrán zenekar lesz, kinek az egyik zenét már a mixeleresek hallhatták. A koránkelő mixeleresek már hallgatták, mert adás előtt is az szólt. Hát figyeljetek, azért a szemfüles hallgatók talán emlékezhetnek rá, hogy voltak ők már. Talán 2 évvel ezelőtt, amikor én rácsodálkoztam, hogy léteznek, és hát akkor erősen megosztotta azért a hallgatottságot. Nem a hallgatottságot, hanem a hallgatóságot. És hát mert ugye mi következik abból, hogy ők ukránok? És mi következik abból, hogy ennek a 4 fő zenekarnak 3 tagja hölgy? Hát az, hogy ők ezen a egyesek szerint végtelenül idegesítő hangon énekelnek, melyet nem csak Ukrajnában szokhattunk meg, hanem hát a szláv világban, na hívjuk így, aztán lehet, hogy tévedek. Van ez a, tudjátok, ez a nem torok hang ez. Én megnéztem, mert van ennek egy nagyon komoly, de természetesen van Wikipedia szócikke ennek az éneklési módnak. Le van írva pontosan, de hát ezt nem olvastam el. Azt tudom, hogy mi a neve. Most figyeljetek. Fehér hang. Vigyázat, nem összekeverendő a barna hanggal. Jó, a barna hang egészen más. Ez a fehér hang. A nők éneklésének ez a kicsit torokba lefolytott, de nagy szájjal próbálom leírni, de majd észre fogjátok venni, hogyha eddig nem tudtátok, hogy ez mi, mert a zenébe is lesz ez. Na szóval akkor még, amikor évekkel ezelőtt ez szólt, akkor hát azért néhányan ettől kikészültek. Többek között az én Liza lányom is, kinek nagy örömmel megmutattam, meg szoktam neki néha mutatni, hogy milyen zenék vannak a gombapresszóban, akkor még nem hallgatta, most már hallgatja, és azt mondta, hogy ez annyira idegesítő, hogy azonnal kapcsoljam ki. Szerintem a Drakha Brakha kapott nem csak Lizától, hanem mástól is ilyen visszajelzést, és sajnos az új lemezük, a 2020-as vagy 21-es, nagyon friss új lemezük, melyről a mai zenei anyag lesz, abban sokkal kevésbé használják ezt a hangot a lányok, és az is egy kicsit le van butítva. Így nekem például szerintem nem annyira tetszik. Mint amikor még ezt nagyon őszintén felvállalták, hogy már pedig, ha ők így tanulták, akkor ezt így kell énekelni. Kicsit popos, hát, de mindenképpen gyönyörű, szívmelengető, lelkesítő, csodálatos zene az új lemez is. Ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Ők egyébként a nevük azt jelenti, ezt szerintem annó nem mondtam el, hogy nem pontosan ezt jelenti, de kicsi szójátékkal egybefűzve azt jelenti, hogy adni és elvenni. Daka braka. És kik vannak ebben a zenekarban? Mindenképpen elmondom, és elmondom, hogy milyen hangszereken játszanak. Marko Hanerejevics. Ő az egyetlen férfi tagja ennek a négy fő zenekarnak. Ő ének, serlegdob, jelentsen ez bármit, hú, ennek elfelejtettem, utána nézni, mi az a serlegdob. Tabla, didgeridoo, szájharmonika, harmonika, cajón, hogy mondják a cajón, gyerekek? Biztos, hogy így mondják, hogy cajón, vagy kajón. Tudjátok, ez az, amikor egy fából készült, egy hevenyészett faros lemezből készült fadobozra ráülsz, és lehajolsz, és üdöl az oldalát. Hátul persze a jobbak beleraknak egy mikrofont, és azzal veszik fel a hangját, és kierősítik. De gyakorlatilag ez egy fadobozon való dobolás. Hát ez, hogy ez mitől lett hangszer, ezt pontosan nem tudom. Várjatok már, hol tartottam? Ja igen, és dorombon játszik. A dorom angolul volt leírva, egy angol nyelvű szócikkben néztem meg, hogy ki milyen hangszerrel játszik, és le volt írva angolul, a doromb, és nem tudtam, mi az Isten ez, két szóból állt, beírtam a fordítóba, kiírta, hogy várjátok, hogy mi? Hogy ajakhárfa. Mondom, mi az anyátok szentségét, mi az, hogy ajakhárfa? Hát aztán utána néztem, hát ez a doromb. Na aztán a hölgyek. Olenya Csibulska. Ő ének és ütő hangszereken játszik. Irinya Kovalenka. Ének, dzsembé, erre később visszatérek, fuvola, buhaj, erre később visszatérek, zongora, ukulele, zgalejka, erre később visszatérek, valamint harmónika, az ő hangszer arzenája, valamint nyinya garajecsna, ő pedig ének és cselló. Hát figyeljetek, elhangzott itt három olyan hangszernév, merről én magam nem tudtam, hogy mik ezek. Hát utána jártam, és most veletek is megosztom. Először is, mi az a dzsembé? Írhatjátok, hogy akarjátok, de én úgy írom, hogy dzsembé, magyarul. Ez egy afrikai hangszer, egészen pontosan Nyugat-Afrika, azon belül is a mande népek tradicionális ütő hangszere, ám mára már egész Nyugat-Afrikában megtalálhatjuk. Eredete a mandinka népcsoport kovácsaihoz, a numukhoz köthető. Sajnos erről nem találtam semmit, hogy a mandinka kovácsok, a numuk, hogy fejlesztették ki a dzsembét. Mindjárt mondom, mi a dzsembé. Többféle fafajta is alkalmas a dobtest elkészítésére. Igen, ez egy ütős hangszer. Legtöbbször a lenke vagy az iroka fajtát használják. Figyelembe kell venni a fa korát. A szellemével, mármint a fának a szellemével pedig meg kell beszélni, alkalmas-e a fa arra, hogy belőle, a belőle készült dobon keresztül a szellemek hangja és ereje megjelenjen. A régi időkben még az sem volt mindegy, hogy esős évszak volt-e, vagy száraz, mikor a fát kivágták, kora reggel volt-e, vagy az este közeledett. Azt mondják, három szellem van a dzsembében. Ezek a következők. Természetesen a fa szelleme, amelyből a dobot faragták, az állat szelleme, melynek bőréből az ütő felületet készítették, valamint a dobkészítő mester szelleme, akinek szakmai tudása nélkül dob nem készülhet Afrikában. Tudjátok-e, hogy hívták azokat a mesterembereket, akik igazán jól forgatták ezt a hangszert? Megmondom nektek. Dzsembé fola. Tehát, hogyha találkoztok, elmentek Afrikába és találkoztok, egy olyan emberrel, akinek látjátok, ott a dzsembé a kezében, és jól láthatóan össze van nőve hangszerével, akkor egészen nyugodtan megszólíthatjátok, hogy hé, dzsembé fola. És akkor tudni fogja, hogy róla van szó. Na, ez a dzsembé. Egyébként gyakorlatilag egy tablaszerű. Ja, hát ez a, ja, igen. Mindenki tudja, milyen ez. A másik hangszer a buhaj. Hát mi az a buhaj? Merül föl mindenkiben az égető kérdés, és kérdezi üvöltve azt, akit éppen maga mellett talál a szobában. Hát gyerekek, a buhaj, az ukrán buhaj és a román buhaj szóból ered, mert mit jelent ez a két szó? Ugyanazt jelenti bika. A hangszer pedig azért kapta ezt a nevet, mert az általa kiadott búgó mély hang a bika bőgését utánozza. A buhaj, vagy magyarul bika, a magyarországi köcsög dudával rokon hangszer, hát gyerekek, mindig is annyira büszke voltam arra, hogy nekem a magyar az anyanyelvem. Hát olyan gyönyörű kifejezések vannak ebben a nyelvben, mely gyönyörű kifejezésekkel semmelyik másik nyelv nem rendelkezik. Hát köcsög duda. Hát mennyivel szebb ez, mintha úgy hívnánk a hangszert, hogy bika. Azért, Józsi, add már ide a köcsög dudát. Mennyivel több érzelem van ebben, mint az, hogy Józsi, add ide a bikát. Tehát a köcsög, arra igen. A fahordóra dobszerűen kecskebőrt erősítenek, melynek közepében lófarkat kötnek, és azt folyamatosan nedves kézzel húzogatják. Így az állandó bőgő, brummogó hangot ad. Hát ugye, aki ideig nem tudta volna, hogy a köcsögduda hogy működik, hát a köcsögduda pont ugyanígy működik, csak egy farudat dugnak bele, és azt húzikálják, nem tudom, vizes kézzel, vagy enyves kézzel, mindegy, az a lényeg, hogy recsegjen. Nézzük, mi a harmadik hangszer, melyről említést tettem, de nem mondtam el, hogy mi az. Hát ez a zgalejka. Zgalejka vagy zalomejka, vagy piselka, vagy fletnya, vagy zalíka, vagy rizok. Hát ez mind ugyanannak a hangszernek a neve. Mindjárt elmondom a magyar nevét. Most figyeljetek. A 17.-18. századi török síp. Melyet gyakran hogy hívtak? Ki tudja? Tárogatónak, vagy tárogató sípnak neveztek. A felső részen hengeres vagy közelhengeres furat van, van neki egy széles, lyuggatott tölcsére, van egy ajaktámasz, és a hangszer furatába felülről belenyúló elforgatható favilla, a nádfúvóka. Tehát ez egy fúvós hangszer, mégpedig nádszopóka van a végén. A zeneszerszám a törökök révén jött divatba, nyilván erre utal a török síp hangszer név is. Erős, átható hangját kihasználva, az asztali szórakoztató zenélés mellett ünnepi felvonulásokon, lakodalmi és temetési menetekben fújták, de legnevezetesebb szerepét a kuruc táborok hadi jeladó hangszereként játszotta. A 18. század végére elsősorban reprezentáló, ceremoniális, ünnepi használata maradt fent, ekkortájt a hangszer megszólaltatása már egyre inkább tudatosan arhaizáló hazafias jelentést hordozott, de szép. Kultusza részben népi tradícióval elegyedve, szórványosan még a 19. században is életben maradt. Én engedjetek meg egy személyes hozzászólást ehhez, nekem az egyik kedvenc népi hangszerem a török síp. Szerintem csodálatos hangja van. Na, hát a Dacha, Braka ilyen sok hangszerrel játszik, meg fogjátok majd hallani, hogy mennyire telt zenét tudnak létrehozni ők négyen, jóformán akusztikusan, de nem is beszélek erről többet, majd meghalljátok. De még mielőtt a zeneszünetre elmegyünk, és utána ráfordulunk a Bálinttal való beszélgetésemre, hát megragadom azt az alkalmat, közvetlenül az adásra való készülés közben érkezett meg a Tilos Rádió eheti hírcsomagja, melyet a nagyszerű Ránki Juli, az én Tilos Rádiós kollégám írt és olvasott föl. Nekem csak az a feladatom, hogy megvágjam a hangerőt, és mindenféle ilyet beállítsak a felvételen, majd a szerver megfelelő fiókjába feltöltsem, és beállítsam a lejátszást. Tehát épp most érkezett meg adás előtt egy órával, és neki is álltam csinálni, csak aztán nem jutott rá idő. De észrevettem, hogy az egyik hír az pont Lovász László Ábel díjáról szól. Úgyhogy engedjétek meg, hogy Ráki Juli mondja el nektek tömören egy percben, hogy miről is van szó. Tehát, hogy képbe kerüljetek, ha létezik még ezen a földgolyón olyan magyar ember, aki ne tudná, hogy miről van szó.
A Norvég Tudományos Akadémia 2021-ben az Ábel-díjat Lovász Lászlónak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusának, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, az MTA korábbi elnökének, és az izraeli Avi Vigerzonnak, a Princetoni Fejlett Tudományok Intézete munkatársának idélte oda közösen. Az indoklás szerint kettőjük iránymutatásának köszönhetően a diszkrét matematika és a viszonylag fiatal elméleti számítógéptudomány a modern matematika központi területeivé vált. A névadó a 19. században élt Niels Henrik Abel, norvég matematikus, aki mindössze 26 évesen halt meg, de addigra olyan matematikai problémákat oldott meg, ami miatt sok matematikai fogalom viseli a nevét. A díjat 2003 óta osztják ki, és Lovász László a harmadik magyar kitüntetettje. Érdekesség, hogy Lovász és Vigerzon nem csak együtt dolgoztak, de Lovász tanította Vigerzon fiát is, amikor ő az ELTE-n volt vendéghallgató, írják a tudományos rovatok. Az MTA oldalán a bejelentés meglepő pillanatát és egy azonnali Lovász videó interjút is láthattok.
Hát így. Látjátok, hogy milyen kivételezett helyzetben vagytok, főleg ti Mixeler hallgatóink, hogy még a tilosárgyó adásba kerülése előtt napokkal meghallgattátok az egyik hírt. Ugye? Na, és ingyen volt. Na, egy kis zenei betét után következik Gilice Bálinttal az 50 perces beszélgetésünk. Annyit még esetleg arról, én egy kicsivel rövidebbre készültem, hogy egy olyan közel 20-30 perces lesz a beszélgetés, de ennek a beszélgetésnek a közepén egy kicsit elkalandozott Bálint. Nekem meg nem volt szívem visszatartani őt, meg én ráadásul élveztem is, de elképzelhető, hogy lesznek köztetek olyanok, akik ilyen mélységig nem biztos, hogy érdeklődnek a téma iránt, de nektek is azt üzenem, hogy tartsatok ki, a végén megint lesz egy kis bulvár. Meg a tanúságot levonjuk természetesen az 50. percben. Úgyhogy ez következik a zene után.
Szatkú, szatkú, jöve nagratkú, vennája. Vennája jablón, červoni jabká zrode. Prechodet vedne, matinka je je vennája. Vennája jablón, Červoně jatka zrody. Venna ja ja.
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 Pow, 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 pow
Kivel beszélgetek most? Hogy mutassalak be? Ki vagy te? Fontossági sorrendben mondd el, hogy ki vagy te. De mit tartasz a legfontosabbnak? Mondd, hogy matematikus.
Fú, hát ez egy jó kérdés, igen. Hát matematikus vagyok, de most azért nem azt tartom a legfontosabbnak. Most mondjuk úgy, hogy újságírással, podcast készítéssel foglalkozom, kommunikációval az akadémián. Matematikus az most egy kicsit jól jött az utóbbi időben.
Dolgoztál te matematikusként valaha?
Nem.
Soha?
Nem dolgoztam.
Akkor már csak abban éled ki a végzettségedet, hogy engem kioktatsz adások után, hogy éppen milyen ökörséget mondtam el matematikai összefüggésekben.
Hát... Figyelj, kell egy kis szórakozás az embernek, de...
Aha,
de
én is élvezem nagyon.
De nem a Telegram chatten oktattalak ki, úgyhogy ezt azért értékeld.
Nem, a hallgatók égben méltányolják azt, hogy nem nyilvánosan alázol meg, hogy összekeverem a szögfelezőt a súlyvonalakkal. Jó, persze, hogy tudom, csak nem volt itt Tibi, és amikor az ember egyedül készít műsort, akkor elkezd hülyeségeket beszélni egy idő után. Na jó, lesz majd kijavítom adásban. Na szóval Bálint, Gilice Bálint van itt velem, és nem azért, mert hogy 100 millió éve gombapresszó hallgató, ezt elfelejtetted felsorolni, ne haragudj, hogy erre figyelmeztetlek.
Bocsánat, ez tényleg az identitásomhoz tartozik.
Na, azért. A szóviccek nagy szerelmese, aki képes csak azért telefont ragadni, hogy egy 5 másodperces szóviccet belefűzzön a gombapresszóba, abszolút méltányolom, soha ne add fel ezt az ambíciódat. A gombapresszó mindig szeretettel várja az ilyen semmire kellő vicceidet.
Köszönöm.
Na, de a legfontosabb most az, hogy te a Magyar Tudományos Akadémián dolgozol, ott is a, mi ez, kommunikáció, sajtóosztály, mi ez?
Kommunikációs főosztálynak hívják hivatalosan.
Kommunikációs főosztályon dolgozol, akkor ezek szerint még mindig a Tudományos Akadémián dolgozol, mióta nem beszéltünk erről?
Igen.
Na, és mi az apropó? Hát az apropó az, hogy én tegnap... nézegettem szabadidőmben, a YouTube-ot szoktam hülye videókat nézegetni, és megnéztem valamit, és felkínálta a következő megnézendő videónak a YouTube algoritmusa, azt, amikor Lovász Lászlót hívják Zoom-on, 8-an, és nézem, hogy mi lehet, és nekem rögtön feltűnt, hogy a jobb felső sarokban te vagy. Ó, mondom. Akkor ez nyilván azért került a szemem elé, mert hogy a YouTube megsejtette, hogy mi ismerjük egymást, mert mi másért csinálta volna. Jó, lehet, hogy azért is, mert a Magyar Tudományos Akadémia videóit rendszeresen meg szoktam nézni, ez is elképzelhető. Amely videóban Lovász Lászlóval közölte a svéd, mondta a nevüket, ki adja ezt?
Norvég Tudományos Akadémia.
A Norvég Tudományos Akadémia megfelelő osztályának a képviselője, egy nagyon szimpatikus norvég hölgy, közölte a meglepetést Lovász Lászlóval, hogy az idei Abel-díjat azt ő kapta. Megosztva egy norvég ember?
Izraeli.
Izraeli, csak valamilyen skandináv neve van.
Igen, egy furán kimondható neve van, amit én, amióta hallottam ezt a nevet, én szegényt mindig Vidgerzonnak mondtam, pedig Vigderzon, és... Igen. És ezt próbálok erről leszokni.
A hölgy is, aki közölte a nagyszerű hírt Lovász Lászlóval, ő is először rosszul mondta ki a nevét. Na, figyelj, és azóta elolvastam hírt, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez az Abel-díj, és miért kapta Lovász László ezt a nagyszerű kitüntetést. De először mesélj már nekem arról, én utána már elolvastam, mert nagyon a telexesek nagyon gyorsan készítettek vele egy interjút, amiben elmesélte, hogy ezt a díjat általában ilyen 2-3 nappal a díj hivatalos bejelentése előtt az érintettekkel meglepetésszerűen szokták közölni. És így történt ez idén is. És állítólag ezt te szervezted.
Igen, ez így történt, mert hogy én...
Na, meséld el, hogy?
Hát én Lovász Lászlóval készítettem már több interjút, és van egy folyamatban levő interjúnk, aminek fölvettük az elejét ősszel, és aztán még mondta a Lovász, hogy ezt még kéne folytatni, kiegészíteni még adatokkal, meg ilyesmi, és aztán ez valahogy így elcsúszott, mert volt közben magyar tudomány ünnepen, meg mindenféle nyavaja, és lényeg az, hogy amikor megkerestek engem, hogy én, mint aki többet beszéltem lovásszal, és nem hivatali ügyekben, hanem szakmai ügyekben, tehát hogy ilyen szakmai kommunikációs dolgokban, hogy tudnék-e segíteni, hogy valamilyen ürüggyel akkor őt megkeresni, és ez is lett.
De várj egy kicsit, téged kikeresett meg hát, a norvég nem, tudományos akadémia?
Nem, a norvégok megkeresték a Magyar Tudományos Akadémiát, azon aha. Ott is egy nagyon szűk kört, mert tényleg ezek a hírek, ezek olyanok, hogy véletlenül, hogyha valaki valamit kikotyog, akkor visszajutnak. Sőt, volt már olyan is, bár talán nem az Abel-díj történetében, de hát ugye az akadémián rengeteg ilyen díj van, és rengeteg ilyen értesítés, és azért már előfordult a díjak történetében, most nem tudom pontosan melyikkel, hogy valaki, tehát hogy mondjam, ez a valaki fölhívta, hogy gratuláljon, és akkor még szegény díjazott nem tudta, hogy díjazott. Tehát a gratuláló ember megelőzte a díj bejelentését, és hát ezt mindenképpen el akartuk kerülni, és azt hiszem, hogy talán ketten tudták rajtam kívül, és akkor megkerestek engem, hogy szervezek le egy interjút, ami olyan értelemben kicsit nehéz volt, hogy át kellett gondolni, mert hogy az ember nem úgy szervez le egy interjút egy komoly tudóssal, hogy hát szeretnék akkor egy interjút kérni tőled, mi tegeződünk, és akkor megmondanám, hogy mikor. Tehát, mert hogy meg volt adva az időpont, hogy ezt nagyjából, mivel ott amerikaiak is, meg nem is tudom, aztán végül nem voltak amerikaiak, de mindegy, szóval elég szűke meg volt határozva, hogy mikor lehet az interjú egy-két órás plusz-minusszal, és akkor ki kellett találni valami okosságot, hogy igazából ketten fogjuk csinálni ezt az interjút, és akkor nekünk már egyeztettünk egy időpontot, és esetleg jó lesz-e. És azért számítottunk rá, hogy a koronavírus miatt mondjuk Lovász nem utazgat össze-vissza a világban, és nem nincs ezer konferencián, hanem ha van is, akkor is tud szakítani rá egy órát, és igazából mázlink volt, egy órát kellett eltolni az interjút, de mázlink volt, és abszolút nagyon kedves volt, és nem gyanakodott.
Figyelj, a videón abszolút úgy néz ki, bár az interjúban, amit utána a Telexnek adott, abban mondta, hogy egyáltalán nem számított rá, de amikor meglátta a Zoom meetingnek a résztvevőit, akkor már gyanakodott, hogy miről lesz szó. De a videón abszolút úgy látszott, hogy nagyon meglepődött és meghatódott. És ez egy nagyon pici kis videó, gondolom, ez a beszélgetés azért még folytatódott, tehát ami kikerült a YouTube-ra, az csak az eleje.
Igen.
És miről volt még ott szó, amit mi már nem láthattunk a videóban?
Hát igazából ő tényleg nagyon meg volt lepődve és illetődve, és hát mindenki gratulált neki, és utána a végén, most nem tudom már a videóban mennyi volt benne az indoklásból, hogy azt szerintem a rövid indoklás benne volt, hogy miért.
A rövid, igen, igen.
És akkor talán még szó esett erről, hogy ment ez az egész szervezés, meg kik ezek, akik ott vannak, őket talán részletesebben bemutatták, és akkor utána már elkezdődött az, hogy akkor nagyon gyorsan le kellett szervezni egy ilyen TV-interjút, meg ilyesmi. Szóval, hogy ez inkább ilyen, de hát látszott rajta, hogy szegény így pihegett, tehát, hogy így, most igen, érted, igen. Azért így, nem tudom, engem is sokként érne, és lehet, hogy nem tudom én, 30 évesen is az infarktus kerülgetne, hogyha egy hirtelen megtudnék egy ilyen hírt, de hát látszott rajta, hogy és nagyon kedves volt, amikor a ugye Telexes interjúban mondta, hogy már csak azt várta, hogy a feleségének elmondhassa, úgyhogy
igen, igen.
Aki egyébként szintén matematikus, és írtak is csomó közös cikket, tehát, hogy ők ilyen matekos pár.
Igen, elolvastam már azóta az élettörténetét én is. Na figyelj, beszéljünk erről a díjról. Először is, hát úgy elolvastam Lovász László élettörténetét, és azt láttam, hogy azért a matematika nagy nemzetközi díjai közül mindent megkapott. Ugye, jól mondom?
Igen, igen. Hát,
Wolf-díj, Gödel-díj,
Kyoto,
igen. De figyelj már, az én hülye emlékezetem szerint a Wolf-díj is úgy van apostrofálva, mint a matematika Nobel-díja. Most akkor melyik az igaz? Az Abel-díj az, vagy a Wolf-díj?
Most lehet, hogy így megfogtál, de hogy Wolf-díj, ott azt hiszem, hogy valami korhatár van, vagy valami ilyesmi van. Tehát én most ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a Wolf vagy a Kyoto, de valamelyiknél ilyen fiatalabb kutatóknak adják. Tehát kifejezetten nem életműdíj jellegű,
értem.
De most ez tényleg lehet, hogy hülyeséget mondok, úgyhogy...
Nem baj. Ez a gombapresszó, úgyhogy itt szabad.
tehát igen, szóval, hogy igen.
Tehát akkor a Wolf, akkor a, mondjam, milyen díj, az Abel díj, akkor ez végülis a legnagyobb matematikai, nemzetközi matematikai elismerés.
Én azt hiszem, hogy annak nevezhető, igen.
Figyelj, akkor még valamit még mielőtt belemegyünk a részletekbe. Vagy erősítsd meg, vagy oszlasd el azt a városi legendát, miszerint azért nincsen matematikai Nobel-díj, mert hogy Nobelnek a feleségét egy matematikus elszerette.
Én ezt hallottam, és valahol olvastam azt is, hogy ez nem igaz, de igen, szóval valószínűleg ez nem ilyen egyszerű. De ugyanakkor a többi Nobel-díj is sokat mutálódott az idők során, tehát nem is tudom, tehát azt hiszem például olyan, mint biológiai, az nem volt, vagy ilyen, tehát az elméleti biológiai kutatásokat azt nem olyan tudták hova beskatujázni, és azt hiszem, hogy az eredetileg orvosi Nobel-díjból lett egy ilyen orvosi élettani valami, meg egy csomó olyan biológiai cuccot a kémiai Nobel-díjba is bele tesznek, ami meg külön érdekes, hogy valahogy a közgazdasági Nobel-díj az meg valami egész külön sztori, amit nem is tudom, hogy hoztak létre, de hogy azt még máshogy is hívják egy picit. Tehát, hogy az nem ugyanaz az a sor, hogy a nem tudom, kémiai Nobel-díj, fizikai Nobel-díj, mit tudom én milyen Nobel-díj, hanem azt egy kicsit máshogy írják, és valahogy más a története is. És az meg külön vicces, hogy például az irodalmi Nobel-díjnak a története, ha jól tudom, akkor ha megnézzük az első, nem tudom én, 20 év irodalmi Nobel-díjasait, akkor ők azért nem, tehát ők inkább ilyen lokál hírók, mondjuk úgy, Svédországban.
Jó, figyelj, az minden esetre, nem tudom, szembeötlő, és furcsa, és megmagyarázhatatlan, hogyha már ekkora nagy átalakuláson mentek keresztül a Nobel-díjak, sőt, ki is egészítették, hát biztos, hogy béke Nobel-díjat maga Nobel nem alapított, hogy miért nem érezte a Svéd Tudományos Akadémia annak az igényét, hogy kiegészítse egy matematikai Nobel-díjjal?
Az vicces, hogy én azt hiszem, hogy a béke Nobel-díj az valami béke Nobel emlékdíj, vagy valami ilyesmi, tehát annak is azt hiszem valahogy más a neve, tehát ilyen trükkös cucc, de egyébként valószínűleg azért a Nobelnek az eredeti gondolata az a hasznosság, tehát a társadalmi hasznosság az elég rendesen benne volt, és például ezért is volt ilyen nagy felhorgadás, mert ugye rengeteg tök fontos elméleti dolgot díjaztak a Nobel-díjakkal, és akkor utána nem is tudom, pár éve volt az, hogy akkor a kék led. Tehát, hogy az volt, azért kaptam valaki a Nobel-díjat, és akkor így, hát most bocs, de hogy a kék led, és egyébként igen, tehát a kék lednek a feltalálása az tényleg nagyon sok mindent eredményezett, és tényleg a mögött van egy komoly fizika, hogy ezt miért lehetett csak akkor megcsinálni, de hogy olyan vicces volt, hogy akkor nem tudom én, a milyen nagy elméletek, és utána a kék led.
Jaj, jó, hát végül is figyelj, akkor kaphatta volna egy elemlámpa is. Na jó, figyelj, ha már itt tartunk, akkor ne kerülgessük tovább a forrókását, meg kell, hogy beszéljük minimálisan érthető szinten, hogy ez a nagyszerű ember, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, ez még el sem hangzott, hogy ő milyen tisztségeket tölt be, az ELTE professzora, mit tudom én, 1000 nemzetközi társaságnak a tiszteletbeli tagja, hogy miért is kapta ő ezt a díjat? Figyelj, én ennek utána néztem. Természetesen kíváncsiságom és a matematika iránt elkötelezettségem, bármennyire is keverem a szögfelezőt a súlyvonallal, természetesen arra készített engem, hogy ennek utána olvassák, és figyelj, amennyire ezt megpróbálták leírni a Wikipédia szintjén, annyira én értem is. Aha. De ha már egyszer itt vagy, és te is beszélgetsz, akkor meséld el te, hogy miben áll az ő munkásságának a nagyszerűsége, ahogy néztem egyébként, hogy az egész életen nyilván foglalkozott ő sok mindennel, de azért túlnyomó részben ő már évtizedek óta ezzel foglalkozik, amiért most ezért a díjat kapta. És na, szóval, hogy te mondd el, hogy miben áll ennek a nagyszerűsége, és hát miről is van szó?
Hát azt nagyjából el tudom mondani, hogy miről van szó, hogy most pontosan, tehát az a baj, hogy a lovász esetében nem egy olyan dologról van szó, mint mondjuk az Andrew Wiles-nál, aki szintén Abel díjas, és akinek az a kunsztja, hogy sikerült neki bebizonyítani a Fermat-ételt, és ez egy hatalmas eredmény volt, tehát egy több száz éve bizonyítatlan, nagyon nehéz tételt megoldott egy nagyon-nagyon messziről hozott gondolattal, és tényleg de hogy a lovász esetében nem egy ilyen pontszerű dologról van szó, tehát, hogy nem egy ilyen dolog, hogy ő akkor valamit megoldott, és akkor ez valakiknek nagyon sok mindent megmutatott, hanem arról van szó, hogy ők egy olyan területnek a matematikáját kezdték el nagyon komolyan kiépíteni, ez a Wigderson is benne volt ebben a körben, amik mára váltak fontossá, de hogy maguk a problémák, hogy amikkel ők foglalkoztak, hogy azok egyáltalán problémák, hogy ezekhez egyáltalán hogy lehet hozzányúlni, azzal kezdtek el ők foglalkozni. Mondok egy példát, ami talán megérthető egyszerűbben, hogy hogyan tud egy probléma nagyon bonyolultá válni. Tehát mondjuk ott van a lottó ötösnek a valószínűsége. És akkor ugye erről lehet hosszú cikkeket írni, és vicces példákat hozni, én is megtettem már korábban, hogy miért hülyeségek ezek, hogy mondjuk valaki megnézi, hogy melyik számokat húzták ki ritkán, meg nem tudom én ilyesmi, és akkor nem, a húzások függetlenek, és akkor egy szám ötösnek a valószínűsége, az ki lehet számolni, hogy mennyi, az gyakorlatilag egy kezdő valószínűség számítás előadáson össze lehet, tehát azt ki lehet számolni, ez egy házi,
igen,
feladat.
Így van.
Viszont, hogyha azt számolod már ki, vagy azt próbáld már kiszámolni, hogy oké, akkor mondjuk kitöltesz valahány lottószelvényt, és akkor abból egyből meg tudod mondani, hogy mennyi az esélye, hogy ötösöd lesz. De az a kérdés, hogy valószínűleg ennyi szelvény kitöltésével, tehát még azt is meg tudod nézni, hogyha csak az ötösöket nézed, akkor várhatóan mennyi lesz a nyereményed. Tehát, hogy mert akkor egyszerűen azt mondod, hogy ennyi szelvényt kitöltesz, ebből ennyi a valószínűség az ötösnek, és ezt megszorzod az ötös nyereményével. Ennyi a várható nyereményed, tök egyszerű. Oké, összesen várhatóan mennyit fogsz nyerni ezekkel a szelvényekkel, ha összeszámolod a négyeseket, a hármasokat, meg a ketteseket is. És akkor hirtelen ez, amikor már ezek a dolgok nem teljesen függetlenek, tehát mondjuk egy szám az előfordul, akkor mit tudom én hány négyesben, és mit tudom én hány hármasban, és ezeket össze kell adni, ez hirtelen egy sokkal-sokkal nehezebb feladattá válik.
Aha, szóval akkor ez volt az, amit én olvastam a munkásságában, hogy a, nem tudom, hívjuk dolgoknak, nyilván lenne ide egy megfelelőbb szó is, bonyolultsági szintjének meghatározása, vagy hogy meddig érdemes foglalkozni vele, hát hol az a szint, amin túl már ez, folytasd a mondatot.
Ez pont a másik vonal. Tehát ez amit én mondok, az a dolgoknak a kapcsolatainak a vizsgálata. Tehát, hogy most matematikailag ezt így hirtelen nem tudom, hogy ez pontosan mennyire jó példa ez a lottószámos dolog, de ez mutatja azt, hogy amikor adatok között vagy események között kapcsolatok lesznek, tehát amikor az van, hogy egy szám az már nem csak egy ötösben lesz egyszer, hanem egy csomó négyesben, hármasban, stb., tehát bonyolult eseteket kell össze-vissza számolgatni, akkor ez sokkal-sokkal-sokkal bonyolultabbá válik. És képzeld el azokat a problémákat, például van a lovásznak ez a nagyon híres, sokat használt, sokat idézett tétele, ez a lovászféle lokális lemma, ami,
a 3L, igen, olvastam.
Igen, de nem, van még egy 3L-es, a Lenstra-Lenstra lovászféle.
Én azt olvastam.
Igen, az egy másik sztori, de ez a lovászféle lokális lemma, ez valami olyasmit mond ki, hogyha most pontosan nem mondom el, hogy mit mond ki, mert az egy kicsit hosszú lenne, bár tegnap mondtam, hogy el tudom magyarázni Magyarország alakú sorolátétekkel, és el is tudom, de lehet, hogy ezt most hagyjuk ki, de hogy valami olyasmit mond ki, hogy az egy nagyon egyszerű eset, amikor dolgok egymástól függetlenek, tehát például embereket megkérünk arra, hogy dobáljanak föl pénzeket, és akkor fölírják azt, hogy akkor ők most fejet vagy írást kaptak. És akkor, ha ezeket az embereket, akik mondjuk ilyen kis fülkékben fejeket és pénzeket dobálnak, ezeket összerakjuk, illetve az eredményeiket összerakjuk, akkor erre a valószínűség számítás ez egy nagyon, nagyon jó számításokat tud arról mondani, hogy mit tudom én, akkor mekkora valószínűséggel lesz, mondjuk a 100 ember van, mekkora valószínűséggel lesz 5 darab fej. Ezeket igen. Megint csak ilyen elemi dolog ki lehet számolni. Na oké, de mondjuk amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk egy olyan, mennyi a valószínűsége annak, hogy egyetlen fej sem lesz, ezt tök egyszerű kiszámolni, akkor, hogyha ezek tényleg függetlenek, ezek egymástól független kis kalitkákban dobálják a pénzt. De mi van akkor, hogyha egy kicsit föloldjuk ezt a problémát, vagy föloldjuk ezt a korlátozást, és azt mondjuk, hogy minden ember valahogy összebeszélhet másokkal, vagy nem minden fülkében van egy ember. És bemondásra mondanak ők fej vagy írás, tehát nem feltétlenül az, hogy most akkor nem tudom én, mit dobnak föl, tehát dobálnak föl pénzeket, de mondjuk nem is azt mondom, hogy bemondás, hanem akkor ne pénzfeldobás mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ember mond egy olyat, hogy nulla vagy egy mindenki, és akkor ugye, hogyha ezek egymástól független fülkékben vannak, akkor ezek véletlenszerűen fognak nullát vagy egyet mondani, ugyanolyan, mint egy pénzfeldobás. De hogyha mondjuk összeengedünk néhányat, vagy megengedjük, hogy egymást fölhívják, vagy nem tudom én ilyesmi, akkor ők, nekik nem lesznek függetlenek ezek a számaik. Vagy hogyha mondjuk az emberek eredete nem független, tehát például vannak olyan emberek, akik szívesebben mondanak nullákat valamiért, mert ők mondjuk egy olyan helyen laknak, ahol a nulla egy kedveltebb szám, vagy nem tudom. Na, és az a lényeg, hogy a lovásznak ez a tétele, ez arról szól, hogy akkor is tudjunk mondani valamit erről a nagy sokaságról összességében, hogyha ezek valamilyen mértékben összebeszélhetnek. Tehát, hogy megadjuk, hogy legfeljebb hány embernek nem feltétlenül független az, amit ő mond. Uh-huh. És ez szigorú matematikával egy rohadt nehéz probléma. Tehát, hogy ezeket számolgatni, főleg nagy rendszereknél, ez egyszerűen kivitelezhetetlen. Viszont a lovásznak ez a tétele, ez, vagy lemmája, ez adott egy becslést, amiről ráadásul bebizonyították azt is, hogy bizonyos értelemben éles, tehát, hogy még ilyen konstrukciókra is használható, tehát, hogy valahogy ez nem csak egy ilyen elméleti dolog, hogy valamit bebizonyítunk vele, hanem konstruálni is lehet vele megoldásokat, és hát gondolj bele, hogy mit tudom én egy városi hálózatnál, vagy nem tudom én hol, hogy egy bizonyos távolságban levő mondjuk kereszteződések, azok már mondjuk függetlennek tekinthetők egymástól, de mondjuk a szomszédos kereszteződés nem független. És igen. Akkor, amikor erről akarunk valamit állítani, egy ilyen nagy hálózatról, ahol vannak dolgok, amik elkezdenek egymástól függetlenedni, mások meg nem függetlenek, akkor a klasszikus valószínűségszámítás, ahol könnyű a függetlenekkel számolni, az egy idő után nem működik egyszerűen, vagy hát működik, csak nincs az a számítógép, ami kiszámolja, és akkor ilyenkor lehet tök jó becsléseket csinálni, és a lovásznak az egyik ilyen nagy eredménye, vagy nagy témakör, amivel ő foglalkozik, az pont ez, hogy mi van akkor, amikor ilyen nagy hálózatok vannak, amik között olyan kapcsolatok vannak a pontjaik között, amik valamilyen értelemben a véletlentől függenek, és akkor már ott tartunk, hogy ezek pont olyan hálózatok, amilyenek vannak is a világban. Tehát ezek már nem ez a nyers, matematikai, legegyszerűbb, minden tehén legyen gömb alakú típusú szimuláció, hanem ez már kezd életszagú lenni.
Figyelj, akkor viszont az ő munkásságára egyáltalán nem igaz az, hogy semmiféle gyakorlati haszna nincsen, vagy legalábbis első látása nincsen. Hát nagyon is van akkor.
Hát ugye nyilván az lehetett, tehát az érdekes egyébként, ilyen szempontból a lovász munkássága, egy másik példát hoznék ide, a mesterséges intelligencia. Az egy tök érdekes dolog, hogy én jártam egyetemen mesterséges intelligencia specire. Ez a 2000-es évek legelején volt, és egy tök érdekes dolog volt, ilyen neurális hálózatok, meg mit tudom én, és akkor ott ki lehetett számolni dolgokat. Tök érdekes dolog volt, de hogy nagyjából az volt a konszenzus, hogy ez egy biztos jó ez valamire, meg jó ezt megtanulni, meg vannak ilyen speciális alkalmazásai, de hogy így, hát hogy mondjam, azért nem, tehát nem ezek a mesterséges intelligenciák fognak majd minket uralmuk alá hajtani, és akkor még olyanokról se volt szó, hogy mit tudom én, kitalálja, hogy melyik következő billentyűt fogok gépelni. És jött egy robbanás ebben a témában, amit egyszerűen a tiszta számítógépes erő hozott meg. Tehát egyszerűen az, aha, hogy annyival, hogy az exponenciálisan nő a számítógépeknek a kapacitása minden értelemben, ez az a bizonyos Moore törvénye, hogy mit tudom én, lineáris időként megduplázódik minden, és hogy egyszerűen elértünk oda, hogy ezeket a cuccokat, ezeket mondjuk egymással lehet rétegezni. Tehát egy ilyen neurális hálókat, ezeket ilyen rétegekbe rakjuk, ez a deep learning.
Igen.
És akkor már nem csak a rétegekkel, hanem a rétegek kimenetével, tehát újabb és újabb absztrakciós szintekkel számolunk, és kiderült, hogy egyszerűen, hogyha csinálunk egy ilyen egyszerű keretrendszert, és alapvetően régebbi ismert dolgokból rakunk be több réteget, akkor az elképesztő minőségi ugrás, ugye a kommunizmusnak a szlogenje bevált ebben az esetben.
Így van. és ezt én régóta mondom, hiába tagadják ezt nagyon sokan, hogy a mesterséges intelligencia az mégiscsak egy mennyiségi kérdés, csak ez a mennyiségi növekedés, ez olyan mérhetetlenül gyorsan zajlik le, és olyan elképzelhetetlen sebességgel nő a számítási teljesítmény, hogy ez átcsap minőségbe.
Igen, hát az a kérdés, hogy ugye ennek mi a korlátja, tehát, hogy egyszerűen az van, hogy a mesterséges intelligencia, amikor az alapelvet föltalálták, akkor még annyira messze voltak a korláttól, hogy ez még egy ilyen bűvészkedésnek tűnhetett akkor, meg ilyen kis egyetemi játék, meg nem tudom, meg ilyen tényleg ilyen célfeladatok, hogy akkor egy nem tudom én milyen gép fölismeri a magozott medgyet, vagy nem, tehát hogy valamilyen, de szerintem azon a szinten nem voltak, hogy fölismeri azt a csavart, amelyiknek véletlenül 7 szöglete van, és nem 6.
Igen.
Szóval, hogy na, és azt akarom mondani, hogy a valószínűleg, bár ebben én nem vagyok annyira otthon, de valószínűleg a lovásznak az eredményei, azok is tényleg most kezdenek el beérni, hogy egyszerűen azok a fajta óriási hálózatok, ahol ezeket a dolgokat már nem lehet igazán okosan kiszámolni, és mindenképpen becslések kellenek, de ezeket a becsléseket viszont ki tudjuk számolni, mert ahhoz már van elég számítási kapacitásunk. Ezen most már tudunk valamit kezdeni. És például volt egy ilyen, ez mostani sztorikban nincsen benne, de ugye a lovász Microsoftnál volt nem is tudom hány évet talán, most akkor hülyeség mondani, hogy 8 évet volt a Microsoftnál. Ilyen...
Olvastam.
Hát ez a nem tudom, tehát biztos, amikor benne vagy, akkor stresszes lehet, de ahogy ő elmondta, ez a világ legkevésbé stresszes melója, tehát, hogy kapott egy irodát, be kellett mennie, azt csinált, amit akart, és annyi volt a kérés hozzá, hogy ha valaki bejön hozzá, akkor hallgassa meg a problémáját, és ha úgy, hát, ha úgy érdekesnek találja, akkor foglalkozom vele egy kicsit. És akkor ebből lett az, hogy... És akkor itt jön ez be, hogy ezek a matematikai dolgok, ezek hogyan tudnak tényleg gyakorlati hasznot hajtani, hogy volt egy konkrét ilyen sztori, hogy akkor már elkezdtek a Microsoftnak ez a Windows, nem tudom, Windows NT, vagy nem tudom, szóval az a lényeg, hogy ilyen hálózati Windows rendszerek voltak, tehát ahol Windowsos gépek...
Igen, az volt az NT.
Igen. Na, és ezekből kezdtek rohadt nagy hálózatok lenni, és a probléma az volt, hogy amikor kiadtak valami frissítést, és most valószínűleg ezek nem olyan frissítések voltak, hogy egy ilyen update, és akkor installálni kell, hanem ilyen olyan frissítések, amik egy információt frissítenek, tehát egy aktuális információt. Tehát mit tudom én, hogy akkor most megváltozott valaminek a státusza, és akkor annak hirtelen az egész hálózatnak kell tudni, hogy ez most megváltozott. Kiadták ezt, igen, a frissítést, és akkor ugye ennek át kell futni, végig kell futni a hálózaton. És egyszerűen az volt a... És akkor ugye az van, hogy van egy hálózat, aminek hát lehet vizsgálni a paramétereit, hogy ezek hogy vannak bekötve, tehát mint egy csillagszerűen, vagy egy teljesen random hálózat, vagy akármi. De az a lényeg, hogy azt tapasztalták, hogy ez annyira lassú volt, ez a cucc, hogyha mondjuk van egy... Most megint hasamra ütök, de hogyha mondjuk van egy olyan cucc, amit fél óránként kell frissíteni, ahhoz, hogy működjön az egész, és akkor egyszerűen mondjuk azt látták, hogy hát oké, hogyha egy kicsit nő a hálózat, és lesz még 1 millió előfizetőnk, akkor az lesz, hogy a fél óra helyett mondjuk 3 óra lesz ez a frissítés. És erre talált a lovász most de viszonylag rövid idő alatt egy matematikai megoldást, hogy hogyan kéne ezt az információt úgy terjeszteni ezen a hálózaton, hogy ez hatékony legyen. És ez valószínűleg nem tehát az eredeti algoritmusban ez volt a józan paraszti ész alapján valószínűleg csináltak egy algoritmust, és amíg 1000 gép volt, meg 10 000, addig ez így nem számított, hogy most akkor 1 perc alatt, vagy nem tudom én, 1,5 perc alatt ér végig, de az 1 milliónál meg hirtelen belassult az egész, és azt már csak matematikával lehetett javítani. És ez szerintem itt tökre jellemző ezekre a dolgokra, amikkel a lovász foglalkozik, hogy eljön az az idő, amikor hirtelen elkezdenek akkorává válni a rendszerek, hogy már nem tudsz józan paraszti ésszel, egy kicsit olyan, mint az oltási terv. Tehát, hogy csak ezt még nem ismerték föl.
Mert ott is az van, a józan paraszti ész az diktálná, hogy hát figyelj, beoltok, mit tudom, fél percenként egy embert, van nem tudom hány ember, aki majd olt, én egy hétvége alatt beoltam az országot.
Abszolút.
Aztán mégse.
Igen, tehát, hogy igen, ezen egy kicsit túl kéne lépni, és hogy ez, tehát ezt látom egy ilyen közös mintázatként, hogy gyakorlatilag ott volt Lovász meg Wigderson ezeknek az elejénél, tehát amikor ennek az alapjait lefektették, amik alapján most, mit tudom én, tényleg egy mondjuk meg tudják neked azt mondani, hogy ehhez persze lakossági ilyen, nem tudom én, intelligencia is kell, tehát hogy ne azt mondják, hogy ami nagyon ellentmond a józan paraszti észnek, azt mi nem fogadjuk el, de hogyha mondjuk azt mondja egy várostervező, hogy tök hülyeség itt felüljárót építeni rohadt drágán, hanem éppen, hogy színbeli kereszteződést kell csinálni, mert ha felüljárót építesz, akkor a forgalmat mondjuk rátereled ide vagy oda. És hogy ezt még így lehet így lokálisan okoskodni, de hogyha van egy nagy város, egy bonyolult rendszer, akkor arra tényleg már a matekot kell ráereszteni, és akkor adott esetben hátradőlni, és föltenni a kezed, és azt mondani, hogy a matek azt mondja, hogy igen, ha az a célfüggvényünk, hogy mit tudom én, minél több ember áramoljon át A-ból B-be ezen a szakaszon, akkor itt nem kell felüljárót építeni, ott meg 2. Szóval, hogy igen.
Igen, és ez bőven elképzelhető ennél a példánál maradva, hogy ha ennek a nagy rendszernek a matematikáját eresztjük el a rendszerre magára, akkor elképzelhető, hogy egyes csomópontokat nézve, akár még a józan paraszt észnek ellentmondó megoldásokat is javasol.
Igen, igen, abszolút, abszolút.
Figyelj, azért hangozzon el ez a folytonos és véges matematika, hogy ez micsoda, mert azért, tehát az is nagyon hangsúlyosan szerepelt Lovász László munkásságának a leírásában, és ezt az elején kellett volna ezt a ismertetőt megtartanunk. Tehát amennyire én értem, ugye ez a 19. századig, vagy a 18. századig az analízis, ugye a differenciál meg integrál számítás volt a nagy forradalom, meg az áttörés, ez mozgatta a matematikusokat. Ez maga a folytonos matematika, azt hiszem így definiálták körülbelül, ahol én olvastam. És a diszkrét matematika pedig például ugye hálózatok, ahol diszkrét pontok és az azok közötti kapcsolatok határozzák meg a rendszert magát, és Lovász László és ez a másik ember is, meg gondolom még akik foglalkoztak ezzel, hát ők már a 70-es években is ilyenekkel foglalkoztak, amikor még számítógép sehol nem volt. Tehát nekik, ha úgy vesszük, isteni nagy szerencséjük, hogy a számítástechnika ilyen robbanásszerűen elkezdett fejlődni, mert az, amivel ők foglalkoztak, számítógép hiányában is, az nyert igazán értelmet 1-2-3 évtizeddel később. Jól vagy értékelem el én ezt?
Igen, igen, abszolút. Tehát ez a... Most ezen gondolkozom, hogy még én is, amikor egyetemre jártam, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, még akkor is az volt, hogy hát persze használtak számítógépet mindenféle szimulációkhoz, meg ilyesmi, de hogy még mindig valami akkor számított szépnek, meg nem tudom én, hogyha az így papíron ott van, hogyha azt úgy átlátjuk, vagy felfedezünk valami izgalmas dolgot, és azt úgy megértjük. És tényleg a lovászéknak ezek a nagy hálózatokkal foglalkozó dolgaik. Mondok egy jó példát, ami nem a lovászéké, hanem más matematikusok foglalkoznak vele, de hasonló az ilyen diszkrét és folytonos matematika átmenetéhez. Van egy másik kutató, akivel beszélgettem, aki fázis átmenetekkel és úgynevezett perkolációval foglalkozik. De a perkoláció az mondjuk, vegyük azt, hogy mit tudom én, egy csomó golyót bedobsz egy tárolóba, és akkor az a kérdés, hogy mondjuk piros meg kék golyókat bedobsz, és a kék golyók azok műanyagból vannak, a pirosak azok vasból. És akkor az a kérdés, hogy ezeket elkezded összekevergetni, és az egyik szélén fogsz egy vasgolyót, és megnézed, hogy megnézed egyik falat, és megnézed, hogy vezeti az áramot a másik falig. Tehát, hogy létrejött-e benne egy vasgolyóból álló ilyen összefüggő valami, tehát legalább egy út. És ez az érdekes, hogy ezeket a dolgokat, ezeket abszolút diszkréten, tehát hogy egyedi mondjuk rácspontokkal vizsgálják, tehát mondjuk van egy anyag, és akkor azt fölbontott kis rácsokra, mondjuk egy mágnes, és akkor ott minden rácspont, tehát minden ilyen mágnesezhető kis elem, az beáll északra vagy délre. Ugye, és amikor elkezdesz mondjuk fölmelegíteni, vagy lehűteni egy mágnest, vagy mágnesezni, akkor attól függően ezek a kis iránytücskék az anyagban, azok beállnak valamelyik irányba. De összességében kapsz egy összmágneses teret. És az a végén valamerre be fog állni az egész, tehát kapsz egy teljes, vagy egy ilyen átlagos, vagy nem tudom milyen értéket, tehát amivel beáll ez a mágnesesség. És az az érdekes ebben az egészben, hogy hogy vannak olyan pontok, amikor egy ilyen úgynevezett fázisátmenet van, tehát amikor egy káoszból hirtelen valahogy rend áll össze, és hogy amikor ezek a fázisátmenetek vannak, vagy például azt is mondhatod, hogy mondjuk egy anyagnak az olvadása és a fagyása, hogy egy adott részecske az akkor most áll a helyén, vagy tud egy picit mozogni, vagy nem tudom pontos ez, hogy definiálják, és hogy az anyag az egy ponton megfagy. Tehát nem az van, hogy így fagyogat, és akkor izé, hanem a víz az 0 fokon megfagy, és mínusz 0,0001 fokon már jég.
Igen.
És hogy az a durva, hogy ezeknél a fázis átmeneteknél például, ezt egy másik kutató mondta nekem, például függetlenül attól, hogy mondjuk milyen ráccsal írod le az anyagot, tehát mondjuk négyzetrács, vagy hatszögrács, vagy háromszögrács, vagy nem tudom micsoda, elkezdenek megjelenni olyan szimmetriák, amik függetlenek a rácstól. Tehát, hogy mindenhol máshol valahogy bejön az, hogy te most milyen rácsot használsz, hogy északra, délre, keletre, nyugatra tolhatod ezeket el, és abban a pillanatban, amikor az átmenet van, ami egy fizikailag releváns valami, tehát egy ilyen fázis átmenet, akkor elkezd folytonos anyagra jellemző szimmetriát mutatni. Tehát például egy teljes körszimmetriát mondjuk ez az egész cucc. Na, és az van, hogy egyszerűen ezeknél a gráfelméleti dolgoknál is tényleg az van, ezt talán le is írt a Telexes interjúban Lovász, hogy amikor elég nagyok a gráfok, akkor ezek a hálózatok, akkor már esélytelen gyakorlatilag ezekkel ilyen véges, diszkrét valamikkel ott tötymörögni, és hogy nem fogod tudni, azt írt és tánzt a példát, hogy egy fémben nem fogod tudni úgy kiszámolni azt, hogy terjed a hő, hogy a egyes rácspontokat kiszámolod, hogy akkor ők most hogy rezegnek. És hogy most kezd érdemesnek lenni olyan gráfokkal foglalkozni, amik már akkora mérettartományban vannak, hogy egy ilyen folytonos határ értékben. Tehát, ha messziről nézünk rá, akkor olyan, mintha folytonos. Vagy például azt mondod, hogy itt vannak ezek a klasszikus anyagok, a fémek, kristályok akármilyeknek, van egy kristály szerkezete. És akkor azt mondod, hogy ennek, hogy mondjuk egy darab vasat mondjuk te összenyomsz egy hidraulikus préssel, annak valószínűleg a kristály szerkezetből meg a fizikai tulajdonságokból ki tudod számolni, mit fog ezt csinálni. De mi van akkor, hogyha csinálsz egy olyan kristályt, amelyiknek a szerkezete az mondjuk egy, mit tudom én, egy Facebook kapcsolati rendszer. és azt összenyomod egy hidraulikus préssel. Szóval, hogy érted, hogy mit mondok, hogy...
Hát az túlzás, hogy értem, de... Jó, figyelj, Bálint, az a baj, hogy egyrészt, ha elmegyünk és engedjük magunkat elmenni ebbe az irányba, akkor a végtelenségig lehetne erről beszélgetni, de neked 11-kor el kell menned.
Ez így igaz.
Jó gondolom?
Ez így igaz.
És még egy kicsit bulvároskodni szeretnék.
Wow.
Mégiscsak a gombapresszóról van szó, és nem másról. Kicsit mesélj már nekem Lovász Lászlóról, hogy milyen ember. Mennyire ismered?
Azért jobban, mint az átlag, mondjuk így, de az biztos, hogy amikor ő elnök volt, akkor azért nem, tehát hogy ő hozzá így be lehetett normálisan jutni, csak nem éltünk ezzel vissza. Tehát, hogy de...
Te szírrel szarral nem kerestétek
igen,
meg.
Igen, tehát hogy kereste őt elég sok mindenki szírrel szarral, úgyhogy még mi is terheljük, tehát hogy így... És azt, tehát hogy ami benne szerintem így emberileg így a leg, tehát a legfontosabb és legjobb tulajdonságok, hogy ő így, tehát ő így nagyon, tehát nagyon őszinte, és van benne egy ilyen jó értelemben vett naivitás. Tehát, hogy mondjam, tényleg készpénznek veszi azt, és ez azért sokszor a matematikusokra jellemző, hogy...
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez nem egy matematikus tulajdonsága.
Ez sok matematikusra jellemző, tehát hogy azért aki olyannal foglalkozik, hogyha valami le van írva, be van bizonyítva, akkor az abból tudunk tovább lépni. Vagy hogyha két kolléga beszélget, akkor semmi, de semmi értelme annak, hogy te kamuzzál a másiknak. Tehát nekünk egyébként már a gimiben olyan matek óráink voltak, Lackó Lászlónak a vezetésével, aki tényleg a legjobb tanárom volt az életemben, hogy ott tényleg körülbelül két hét alatt szoktuk azt meg, hogy nincs kamuzás. Tehát, hogy aki nem tudta megcsinálni házi feladatokat, mindig az volt, mindenki fölállt, és akkor az leült, aki megcsinált mindent. Aki nem csinálta, az állva maradt, és megkérdezte tanár úr, hogy miért nem sikerült. És volt olyan, hogy mindenki állt, mert nehéz feladatot adott föl. És mondta azt, hogy lehet olyan is, hogy te azt mondod, hogy mert ő például szeretett focizni, lehet az, hogy azt mondod, hogy most nehéz napod volt, tegnap délután focisztál, és nem volt időm vele foglalkozni. De egyszer csináltam meg vele azt, hogy bekamusztam, hogy nem tudtam megcsinálni ezt a feladatot. És azért addigra már ismert, hogy mondjuk nem én voltam a csúcs matekos az osztályban, de mondjuk nem tudom, jó közép, szóval, hogy így azért a jobbak között voltam szerintem, és hogy egyszerűen így nem tehát tudta, hogy én azt a feladatot meg tudom csinálni, és kihívott a táblához, és mondta, hogy na Gilice, akkor hogyan kezdenél hozzá ehhez a feladathoz? De és akkor hozzá kezdtem, megcsináltam, és a végén mondta, hogy nagyszerű, tényleg ez az eredmény, egyes. Na, és ezt akarom mondani, ezt csak azért mondtam ezt a kis sztorit, mert...
Hát egyrészt, hogy magadat behozd a történetbe.
Igen, ez a személyes szál az mindig jó, ezért is szoktak segíteni az afrikai éhezőknek, egy fénykép sokat segít, de hogy azért is mondtam el, mert hogy tényleg a matematikusok ilyenek, tehát én aztán matematikus szakon tényleg ott nem, tehát ott nagyon-nagyon kinéztük azokat, akik sumákolni, meg kamuzni akartak, és egy idő után nem is maradtak meg. Tehát, hogy egy idő után ők így valahogy lekoptak, és ez, de ugyanakkor azért Lovász szerintem ebben extrán kiemelkedő, tehát, hogy tényleg az interjún is látszik egy kicsit, és ez sajnos számtalanszor behúzták a csőbe tévéinterjú, meg rádió, főleg tévéinterjúkban, hogy egyszerűen nem tudta azt megszokni, hogy egy újságíró az nem feltétlenül őszintén kíváncsi valamire, hanem a kérdése az egy csapda lehet. És hogy minden kérdése tényleg őszintén a legjobb tudása szerint, a legjobb szándéka szerint válaszolt, és ezt voltak, akik szemétmódon kihasználták, de szerintem ők azért most talán valamennyire szégyellik magukat. Ezt nagyon remélem.
Nem, biztos, hogy nem, de én is remélem. Na, szóval én is ezt hirdetem léten nyomon, még olyan helyeken is, ahol senki nem kíváncsi a véleményemre, hogy ha a világ jelenlegi működése egy kicsivel jobban hasonlítana a matematika tudomány működésére, akkor ez egy sokkal, de sokkal boldogabb világ lenne. ahol nem azt kell nézni, hogy most ez ki mondta, miért mondta, tegnap is ezt mondta, holnap is ezt fogja mondani. Ó, na, kicsit bele is keseredtem ebbe. Na figyelj, akkor záró kérdés az, hogy jelent-e ez bármit, nem tudom, a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy a volt elnöke megkapta ezt a díjat, a magyar matematikusoknak, neked személy szerint?
Hát én örülök neki. én...
És figyelj, van benne, mert én is baromira örülök neki, de benned van remélem egy pici kis plusz öröm is, mert hogy te is matematikus vagy.
Az az érdekes, hogy én amúgy nem sokat tudtam ezekről a díjakról, most se tudok igazán sokat, de hogy valahogy ez a... Én a matematikus társaságban én nem éreztem azt, hogy igazából lenne egy ilyen izé, hogy bárki azt mondaná, hogy fú, hát ő majd olyan kutatást fog csinálni, hogy Abel-díjas lesz. Tehát, hogy valahogy a Nobel-díj és a más tudományágoknál ez sokkal jobban megvan. Persze nyilván egy top kutató, aki mit tudom én, milyen szuperfizikus, én nem nagyon hiszem, hogy bárki olyan van, aki azért csinál bármit, hogy Nobel-díjat kapjon, mert azon a szinten egyébként, ahol valaki Nobel-díjat kap, azon a szinten, ha csak nem valami egészen extra, nem tudom én, milyen fura esetről van szó, de azon a szinten már ő úgy áll pályázatokkal, hogy valószínűleg azt kutathat, amit akar. Nem mindig, például azért most nagyon drukkolunk Karikó Katalinnak, hogy idén szerintem simán van esélye az orvosi élettani Nobel-díjra, hogyha van egy kis eszük a Nobel-bizottságnak, de hogy valahogy ez a matematikusoknál, én pedig elég sokat voltam köztük, ez nem nagyon merült föl, hogy bárkinek ez olyan nagy érték lenne, hogy akkor most ő majd nem tudom milyen díjat kap, és hogy vagy bárkire akár irigykedtek volna azért, hogy ő nem tudom milyen díjat kapott, és hogy fú, és bezzeg a nem tudom ki nem kapott milyen díjat. Lehet, hogy van ilyen, de...
Tehát akkor azt kimondhatjuk, hogy a matematikusok általában nem olyanok, mint egy hollywoodi filmrendező, hogy kifejezetten az Oscar-díjat szeretné megkapni, ezért féllábú leszbikus zsidó árvákról készít filmet, hanem a matematikusokat maguk a matematika öröme az, ami eltölti.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon alapszint fölött már ez van, tehát szerintem másodév fölött, vagy nem tudom, szóval, hogy
abszolút. Annyira örülök, hogy ez elhangzott, mert hogy én mindig is ezt gondoltam a matematikáról, hogy ez egy olyan szép kerek világ, ami egyszerűen összehasonlíthatatlan bármi mással, még akár bármilyen másik tudománnyal is.
Meg a másik tényleg az, hogy ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy a más tudományoknál, ahol eszközigény van, tehát nagyon komoly, mert a matematikusoknál is van eszközigény, persze, tehát, hogy szerveridő, meg nem tudom, de mondjuk egy kísérleti fizikus, mondjuk, aki nem tudom, egy neutrinókat akar detektálni, azért annak össze kell kaparnia mondjuk a zseppénzt, mire összejön egy detektor. Szóval, hogy azért ott biztos, hogy ilyen értelemben sokkal durvább verseny van a kutatók között, meg a, mit tudom, a CERN-ben, a Nagy Hadron Ütköztetőben, ugye, hogy milyen projektekre kapsz pénzt, és akkor ott...
Igen.
Szóval biztos, hogy más, teljesen más a verseny, és egy sokkal zártabb, vagy sokkal ilyen értelemben tudománycentrikusabb világ lehet a matematikusoké. Úgyhogy, de az viszont biztos, amit viszont sokan nem annyira értenek meg, és szegényeknek most így ez a Covid időszak, ez nagyon rossz lehet, hogy tényleg azért, erről is beszélgettem egyszer, talán nem Lovásszal, egy másik matematikussal beszélgettem, hogy tényleg azért a matematikusok olyanok, mint amikor ugye a két, nem tudom én, a R2-D2 és a, nem tudom én, az R1-D2, vagy nem tudom, kicsoda összedugja a fejét, és így csiripelnek, szóval, hogy tök jó dolgok ezek a cikkek, de hogy amikor arról van szó, hogy például egy tételnek az elején van egy gyönyörű szép tétel, és van benne egy csúnya feltétel, hogy na, de még ennek teljesülnie kell, és ez valamilyen nyakatekert hülyeségnek tűnik. A bizonyításból kijön, hogy ezt hol használta, de ami le van írva, az nem feltétlenül ugyanaz, mint a fejében. Ami le van írva, az, ahogy ő be tudta bizonyítani. De lehet, hogy a fejében egy sokkal árnyaltabb valami van, és az is lehet, hogy azt nem feltétlenül egy szóban, hanem lehet, hogy egy gesztussal, vagy valamivel érti meg a másik. Tehát a matematikusok nagyon szükségük van arra, hogy tényleg találkozzanak egymással, és szerintem ebben talán más tudományágnál még jobban szükségük van, és ez viszont békeidőben, ez meg pénzbe kerül, mert konferencia, utazás, akármi, és ténylegesen ez a minden, tényleg a Rényiben, ha az ember bemegy, akkor ott elég gyakran talál az ember egy kutatói szobában mondjuk egy ilyen kis pricset, amire így le lehet heveredni és gondolkodni, illetve mindenhol egy táblát.
Épp ezt akartam mondani, hogy ugye minket hallgatnak egészen kicsi gyerekek is, és hogy hát ha felhorgat bennük az érzés, hogy én szeretnék matematikus lenni, akkor csináljunk még kedvet nekik azzal, hogy zajlik egy matematikusnak egy munkanapjának az a része, amit elmeséltél, és most belekezdtél elmesélni.
Na hát én erre egy nagyon jó sztorit tudok a Szemerédi Endréről, aki szintén Abel díjas, egy pár éve, most nem tudom, pont 13-ban talán kapta meg az Abel díjat, és ő is egyébként ilyen véletlen gráfokkal és ilyesmikkel foglalkozik, és én már nem tudom, ezt hol olvastam róla, ezt a sztorit, de lényeg az, hogy be kellett vinni a gyerekének az iskolába, az volt a feladat, hogy rajzolják le a, nem tudom én, a szüleiket, ahogy dolgoznak, vagy valami ilyesmi. Aha. És akkor a gyerek lerajzolt az apját, ahogy fekszik az ágyon, és nézi a plafont. És akkor tanárnő, tanítónő ki volt akadva, hogy hát ez most milyen példa, meg minden, és akkor mondta, hogy apa dolgozik, gondolkodik. És hát igen, szóval nehéz is lehet, tehát ott nagyon sok ilyen személyes, tehát nagyon jó személyes kapcsolatok is kellhetnek, mondom, én ebbe a világban nem kerültem bele, de hogy ugye, hogy mondjam, egy matematikusnak nehéz az bebizonyítani, hogy ő most egy nagyon aktív, tehát ez az Andrew Wiles, ő azt hiszem, hogy valami 7 évig kotlott ezen a dolgon, és semmi más nem csinál.
Figyelj csak, akit te Wilesnak hívsz, az lehet, akit én Willisnek hívok? Vagy
én szerintem...
Hogy írják a...
W-I-L-E-S, én úgy tudom.
Azaz, igen. Azoknak, akiket érdekel ez, erről született egy könyv is, amit ő írt, hogy bizonyította be a nagy Fermat sejtést.
Azt el fogom olvasni, de még nem olvastam, úgyhogy...
Csodálatos, de tényleg. Uh-huh. Mindenképp olvasd el te is, és mindenki más is. Na de félbeszakítottalak, és mindjárt menned kell.
Igen, szóval... Tehát mondom, nehéz nekik valószínűleg bizonyítani, hogy ők akkor most tényleg ezen a problémán, tehát nem tudom, nem a lábukat lógatták, hanem gondolkodtak, csak éppen nem jutottak semmire. De hogy azért vannak nyilván rendszeres megbeszélések, és egyébként a matematikusoknak a konferenciái meg úgy zajlanak, hogy tényleg, tehát mit tudom én, egy bölcsész konferencián az van, hogy ott tehát, hogy mondjam, egy bölcsész szakdolgozatot, vagy doktori munkát, azt általában még én is végig tudok olvasni. Matematikusoknál úgy van, és most ezt nem azért mondom, hogy lebecsüljem őket, csak hogy a nyelvezet az olyan, hogy érthető többé-kevésbé, kívül a latin dolgok. Igen. De hogy egy matematikus konferenciánál tényleg volt ilyen, hogy a konferencia, nem tudom én, moderátora mondta, hogy akkor most pedig jön a nem tudom milyen szekció, és hogy egyáltalán senki ne érezze magát rosszul, hogyha semmit nem ért, és nyugodtan ki lehet menni, mert hogy ténylegesen még egymáshoz viszonylag közeli szakterületek is sokszor így, tehát annyira mélyre mennek olyan ugye definíciók, absztrakciós szinteknek a sokaságai vannak egymás fölött, és amíg magát a nyelvet megérted, amin beszélnek, már az egy nagy felkészülés. Van is egyébként egy ilyen japán matematikus, aki egy annyira saját nyelvet alakított ki, hogy és hosszan elvileg nagyon nagy, tehát nagyon fajsúlyos munkákat csinál, de az a nagy probléma, hogy két probléma van vele, egyrészt, hogy leginkább csak japánul szeret beszélni, és nem szereti elhagyni Japánt, másrészt pedig, hogy iszonyatosan nagy energia kell ahhoz, hogy egyáltalán a formalizmust megértse az ember, amiben ő gondolkozik, amiből viszont már nagy eredmények nagyon könnyen kijönnek. Úgyhogy, na, szóval, igen.
Figyelj, milyen érdekes, hogy azt kértem tőled, hogy csinálj kedvet a gyerekeknek ahhoz, hogy matematikusok legyenek. Erre elmondod azt, hogy gyakorlatilag olyan nyelven beszélnek, amit senki nem ért.
De hát melyik gyerek ne szeretne egy saját elvarázsolt világban élni a kis lombsátor kunyhójában, és még ezért fizetést is kapni?
De jó. Na jó van. Köszönöm szépen, hogy hajlandó voltál beszélgetni velem. Hát figyelj, Lovász Lászlóval mikor találkozol legközelebb?
Fú, hát nem.
Hogy esetleg add át ölelésünket. Jó, mondd meg neki, hogy öleljük, csókoljuk, és nagyon büszkék vagyunk rá.
Mindenképpen. A Gombapresszó, szerintem talán a Gombapresszó teljes hallgatósága nevében is mondhatom ezt neki, ugye?
Figyelj, igen, egy kis közelítéssel. Jó. De nyugodtan mondd ezt, jó?
Oké, plusz-minusz 40 millió.
És akkor még a semmi, az belül van a hiba határon.
Igen.
Na Bálint, akkor köszönjünk el, jó? Az Isten áldjon meg téged, tartsd meg eddigi jó szokásaidat, a rosszakat meg felejtsd el.
Oké, köszi, szia!
Hello.
Засмутилася, давай, молодая, що й не скошена, не згромажена. Трава й зелена, що й не скошена, не згромажена. Трава й
Так. Спочатку думав я, що сів у той літак. Але я сів. Не в той літак. Я ним не став.
Leúztam a zenét, mert szeretnék tőletek elköszönni. ez az adás, ez körülbelül ennyi volt, remélem élveztétek. És méltó módon, a gombapresszóhoz méltó módon megünnepeltük ezt a nagyszerű tudományos ünnepet, melyet Lovász Lászlónak, nagyszerű honfitársunknak köszönhetünk. Isten éltesse sokáig, tartsa meg egészségben, erőben, vigyázzon a vírussal, nehogy baj legyen. És vigyázzatok ti is. Ja, azt még el akartam mondani, hogy nagyon érdekes élmény úgy adást készíteni, hogy egy felvétel van betéve, ja, mert ezt a beszélgetést Bálinttal ma délelőtt 10-től 11-ig vettük föl, mert én közben, miközben megy az adás, gyerekek, teszek, veszek, ezt csinálom, azt csinálom, megvágtam a Tilos Rádió maradék híreit, hasznossá tettem magam, amit ti hallgattátok ezt a beszélgetést. Nem mondom, hogy ezen túl is ilyen lesz, hogy egy órás betétek lesznek felvételről, hiszen itt lesz Tibi, és őt nem hozhatom olyan helyzetbe, hogy egy óráig lógassa a lábát. Szóval találkozunk jövő héten, ha Tibi vigyáz magára, és ügyesen sáfárkodik azzal a 70%-os védettségével, akkor jövő héten már itt lesz ő is, én is, és innen a helyszínről a szokott módon fogjuk elkészíteni egyrészt az élőadást délután 4-től, és utána természetesen podcast formájában ugyanezt meghallgathatjátok majd. Mit kéne még elmondanom, amit mindenképpen el kell mondanom? Elérhetőségeink. Mondjuk azt mondom, hogy most az első helyre én a Patreont rakom. Ha úgy érzitek, hogy megtehetitek, és jól esik nektek, akkor egy tetszőleges havi felajánlással támogassátok kedvenc rádióműsorotokat. Nagyon fogunk neki örülni. Iratkozzatok föl a... Mire? A Twitter csatornánkra, és akkor ti lesztek a 700-dik. Azt hiszem, nem, hiába mondtam be egy órával ezelőtt, még azóta nem iratkozott föl senki. Viszont mióta bemondtam, hogy jelentkezzenek lányok is a fókuszcsoportba, a gombapresszó fókuszcsoportjába, azóta ketten is jelentkeztek, úgyhogy most már lassan meg leszünk. De még valaki nagyon szeretné, akkor tegye meg, előbb-utóbb le fogom zárni a jelentkezést, és véglegesítem a létszámot és az összetételt. Aztán akik majd bekerülnek, kapnak értesítést, és utána természetesen elindul a nagy tudományos kísérlet. Miről indul el először a nagy tudományos kísérlet? Hogy a gombapresszó támogatói két hetén az ajándékok milyen dekoráció, nem dekorációval, milyen mintával legyenek ellátva, melyik lenne a legjobb szerintük, melyiknek örülnének a legjobban a gombapresszót hallgatói milliók. Ez lesz az első feladatuk. Örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok az élő adásban is, mely csak félig volt élő. Még van bármi? Bármi, amit elfelejtettem elmondani? Sok mindenről fogunk beszélgetni jövő héten, amit már ugye mondtam, hogy március 15-éről és március 15-e legemblematikusabb figurájáról, Petőfi Sándorról. Fogunk beszélni az interjú műfajáról, elővesszük a ma oly divatos interjú podcastok készítőit, hogy melyik milyen szakmai megfontolások mentén készíti a beszélgetéseit, ha egyáltalán vannak ilyenek. Biztosak lehetek benne, hogy lesz, akit megdicsérek, és lesz, akit nem fogok megdicsérni. Hát ebből nyilván majd lesz baj, mindegy, ez van. Lesz még ugye a földgolyót megmentő két nagyszerű magyar fiatalról, és most miközben hallgattam én is, mert én is hallgattam, belehallgattam azért ebbe az egyórás beszélgetésbe. Nem volt elég, hogy élőben is meghallgattam, de még most is belehallgattam. Kedvet kaptam ahhoz, hogy Erdős Párról, a szerintem valaha volt leghíresebb magyar matematikusról, is meséljek majd nektek jövő héten. Na úgyhogy én azt mondom, hogy várjuk együtt a jövő heti adást, mert ennek az ehetinek már vége van, már csak hetet kell aludni, és akkor jön a következő. Addig vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a másikra is. Ha azt mondják nektek, hogy gyerekek, gyertek, beoltunk titeket ezzel vagy azzal, én azt mondom, hogy ha csak nincs valami nagyon komoly szakmai megfontolásotok, hogy melyik oltást nem fogadjátok el, akkor szerintem bármelyiket elfogadhatjátok. És akkor nem sokára ugyanúgy fogunk működni, ahogy működtünk egy évvel ezelőttig. Természetesen amint elcsendesül az őrület, akkor szerintem abban a szent pillanatban megtartjuk a gombapresszó közönség találkozóját, úgyhogy arra is készüljetek. Mondjuk nem tudom, hogy tudok készülni, arra inkább mi készülünk. Na, jó, még valami esetleg. Látom, nektek nincs kérdésetek, de nincs ezzel baj. Majd tegyétek fel jövő héten. Na, ölelek, csókolok mindenkit, sziasztok!
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak!
Уже скільки днів ми одно крило летимо, і кожна мить загрожує падінням. Що ти про чи смерть не думаєш?
Чи стежки не знав? Мати не пускав.
Летимо.
Чи коня нема? Чи стежки не знав?